più bello di questa vita è vedere più la verso il mondo.
Szeretettel üdvözlöm Önöket, Belsenoár pszichiáter vagyok, tehát orvosi oldalról fogom megközelíteni ezt a témát, ami számomra is nagy unikális élvezet, ahogy hallgatom itt az előadásokat. Talán most én ugye ezt az élvezetet tudom Önöknek nyújtani, mert egy olyan aspektusával tudok az idővel kapcsolatos érzéseinknek, élményeinknek bele engedni, láttatni, amivel talán Önök nem foglalkoznak a mindennapokban. És hát nagyon szépen köszönöm a felkérést Pónai Zoltánnak, aki hát megtisztelt azzal, hogy legyek itt majd kis kapuktojás az Önök számára. Az ember és az idő viszonya nagyon sok dimenzióban tárgyalható kérdés. Hallják hátul, amit mondok, hogy nem kell, amit mondjam a mikrofonba, inkább amik jó. Mert én ilyen ugrálós vagyok. Van olyan? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy
egyáltalán.
Köszönöm szépen. Tehát, hogy az ember és az idő viszonya többféle aspektusból vizsgálható. Nyilván itt most egy kicsit én a biológiai aspektusokat fogom túlsúlyba helyezni, de a pszichológiai rész is borzasztóan izgalmas, és arról is fogunk néhány szót váltani. De természetesen, ami Önöket esetleg itt a mai konferencián a szociokulturális háttér és aspektusok érdeklik, arról bőven lesz rajtam kívül is szó. És hát pont Pónai Zoltánnal itt az előbb beszéltünk, hogy egyáltalán az, hogy kronobiológiai aspektus, az Magyarországon valahol a tudományok közül, hát vagy paratudományok inkább így nevezem, hogy teljesen ez az ezoteria tette magáévá, holott valóban a nyugati angol száz szakirodalomban, medicinális szakirodalomban a kronobiológia nagyon-nagyon komoly súlyan esik arra, majd fogok is néhány tudományos közlemény címet mutatni, hogy hol tart már a kutatás ebben a témakörben. És hát ugye a tudományos téridő dimenziók, akár Albert Einsteinig gondolkodva, szintén a fizika és egyéb más tudományágak szempontjából tehetik érdekessé a kérdés, úgyhogy az ember és idő viszonya nem csupán az órák fejlődése, vagy a társadalom fejlődése, hanem az ember gondolkodásmódjának a fejlődése is egyben. Ugye a kronobiológiai óra szóval mindenki számára ismerős, van egy életünk, egy életciklusunk, és talán ebből a szempontból nézve fel is tehetjük az első kérdést, hogy egyáltalán miért fontos számunkra az idő. Azért, mert kevés van belőle és véges. És amikor erre rádöbbenünk 8-9 éves korunkban, hogy egyszer meg fogunk halni, mert akkor tudatosunk ugye a halál ténye egy gyermek számára, onnantól kezdve az idő egyre fontosabbá válik. Nem tudom, hányan látták itt a Lopott idő című filmet, az egy ilyen hollywoodi filmről van szó, tehát ne a művész filmek között keressék, bár az alapgondolata borzasztó érdekes. Az embereknek időben fizetik ki a munkáját, és idővel kell fizetniük a kenyérért, tejérért és mindenért, és hát attól függően, ki melyik társadalmi osztályban van, ugye több vagy kevesebb idővel gazdálkodhat az életében. Ez az alapgondolat a filmnek, akit érdekel, torrent oldalon most már le lehet tölteni, de hirdetem az igényt, hogy igazából érdemes megnézni, mert elgondolkodtató szerintem. Tehát ez az óra, ami az előző előadásban is elhangzott, ugye már elég korán az emberek számára megfogalmazódott, hogy van gyermekkorunk, van felnőtt korunk, és egy áthajló idős korunk, vagy meghalunk. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés. De hogy ezt az órát mi minden szabályozza, ez már a biológiai része. Tulajdonképpen az ember agyában van egy olyan biológiai óra funkció, amely már a hüllők agyában is benne van. Ha most biológusoknak tartanék előadást, akkor ebben részletesen bele lehetne, hogy mennyivel fejlettebb az ember agyában, mert fejlettebb egyébként, hiszen kortikális kapcsolatai is vannak, ami meg hát ugye az emberben a legfejlettebb. Tehát a belső óra a test ritmusát generálja. Tehát azt a ritmust, ami egyébként egy 24 órás ritmus, tehát amikor még nem mérték órával az időt, a testünk akkor is tudta, hogy hajnali 6-kor mi a dolga, vagy este 10-kor mi a dolga. Anélkül, hogy óra. Tehát ez egy borzasztó érdekes, hogy pont ezen gondolkodtam el itt az előző előadások során, hogy tulajdonképpen ugye a mi testünk, meg egyáltalán a biológia ezt a ritmus diktálja, és hogy versenyt futottunk ezzel, hogy végre utolérjük és láttathassuk egy órával magunk előtt azt, hogy hogyan telik az az idő, és ma már mondjuk egy pszichiátriai vizsgálat során korán demencia kivizsgálásnál mondjuk alapvető kérdés, hogy térben, időben tájékozott-e a kedves beteg, tehát megkérdezem tőle, hogy milyen évet írunk, hány óra van körülbelül, stb. Milyen évszak. Ugye több száz évvel ezelőtt akár lehet, hogy erre nem tudtak volna válaszolni, és akkor sem demenciában szenvedtek volna az akkori paraszt emberek. Nos, tehát ez a bizonyos nukleus szutra kiazmatikus, a látói idegek fölött elhelyezkedő kis mag felelős ezért a belső pacemakerén, de ezen kívül vannak exogén szinkronizálók, és itt lép be a tudat, az, hogy egyáltalán megtanulunk az idővel versenyt tartani. Számos ilyen szinkronizáló van, ami az embert hát lépésben tartja az idővel. Ezek új ritmussal, egyébként a bioritmushoz képest új ritmust képesek generálni a fény, a hő, ez már a virágokra is hat. Ugye mindenki tudja, hogy délutáni napfényben a virágok szépen kiterjesztik a leveleiket, estére meg esetleg, amikor sötét van, a szirmokon behúzzák egyéb ilyen megfigyeléseket tehetünk minden nap. Ezeket ugye Zeitberger mechanizmusoknak nevezzük. És hát ezen kívül maga a tudomány, a biológiai tudomány és az orvostudomány is számos más ritmusfajtát tart számon, az infradián ritmusok, amik 24 óránál hosszabb egy időket, ilyen mondjuk a nőknek a menstruációs ciklusa, ami havi formában változik, de egyébként a férfiaknak is van egy havi hőmérsékletórája, ami nagyon érdekes, és a hangulatok is változik, amit a nyálkortizol szintjének a párhuzamos változásával lehet vizsgálni az orvostudományban, tehát nem csak a nők tudnak hisztisek lenni egy hónapban, take-home message, aki megy haza a férjének, mondhatja, látod apukám, megmondta a pszichiáter, hogy igazam van. A cirkadiánus 24 órást ismerjük, az ultradián ugye kevesebb, mint 24 órás ritmus, ilyen például a REM-non-REM fázis az alvásnak, ami szintén egy éjszaka alatt 5-6 szor, illetve hát ez egy egyénre jellemző módon zajlik, egy alvás minta, amit egy emberről vesznek, az majdnem új lenyomat jellegű különben, időben. De nagyon érdekes, és hát ennek a változásai számos betegségre jellemzőek lehetnek, erről majd még lesz szó. És a cirkadián szezonális állapotok, például a szezonális affektív betegség, ami depressziónak egy speciális formája, amikor csak télen van depressziós tünet, beállít a tél, téli időszak, ugye ez elsősorban egyébként a napos órák számának a csökkenésével párhuzamosan figyelhető meg, jön a hangulatzavar, majd utána most, amikor már ilyen februári csodálatos tavaszi napok így bekacsingatnak az ablakon, akkor ez elmúlik, és utána mintha mi sem történt volna, éli tovább az életét a beteg. A cirkadián ritmus történetet, ezt most itt önöknek nyilván nem kell elmondani, de hát a legtöbb testi funkciónk is ezt tudja, hogy ebben 24 órában hogyan kell működnie, és a teljes központi idegrendszer működése is ebben a 24 órában történik. Tehát az, hogy a napszakban majd a legvégén egy ideális napi rendet fogok önöknek mutatni, hogy hogyan is kéne élnünk, de a nap 24 órájában az agyunk tudja, hogy mi a legjobb számára. És hát egyébként egy csomó népnél ezek a szokások, népszokások formájában, vagy hát itt láttuk ugye a déli parasztokat, akik ott a szénakazalban pihengettek, stb. Tehát az ember ösztönösen tenni ezt, de nem teszi, mert ezért megerőszakoljuk magunkat. Tehát a világ erről is szól, hogy egyre inkább megerőszakoljuk magunkat. Tehát bejött az óra, bejött a mit tudom én, napi 12 óra munka, vagy a nem tudom milyen szemlélet, gazdasági társadalom, majd nyilván Fornay Zoltán erről is fog még az utolsó előadásában beszélni, vagy a második előadásában, és az ember elkezd nem úgy élni, ahogy egyébként kéne neki élni. Azt nem mondom, hogy a természeti népek formáját kéne szem előtt tartani, de egy kicsit eltávolodtunk biológiai önmagunktól, és hát nekünk pszichiátereknek ez napi szinten látható, és nagyon nehéz a pácienseinket visszaterelgetni abba az irányba, hogy az életmódon valahogy változtassak, mert különben nem fog sem a depresszió, se a szorongása, se az egyik problémája elmúlni. Ugye hát itt csak a szinkronizáló hatások leggyakoribb formáit mutatnám be ezen az ábrán, és ezt a kis növényként hoztam itt megmutatni, hogy mire is lehet gondolni. Ugye ez csak mondom, hogy a valódi tudomány, tehát nem a paratudományok, azok ma nagyon-nagyon komoly szinten tartanak az alapkutatások szintjét tekintve, hogy tulajdonképpen a cirkadián ritmusnak milyen alapjai vannak, tehát már olyan krononevű fehérjét is felfedeztek például, ami kifejezetten ugye az idegrendszerben a génexpressziót, a géneknek a működését serkentik, vagy éppen a működését gátolják, ugyanis ma már minden genetika, tehát azt most már tudjuk, hogy a legtöbb működés a szervezetünkben valamilyen külső hatásra adott, fehérje termelődés, amely fehérjék aztán bizonyos géneket, amelyek időnként alszanak, időnként felélednek, működésre serkentenek, és ezek a génműködések, amikor éppen expresszálódásról beszélünk, ezek a génműködések újabb fehérjék és biológiai működések irányában mozdítják a szervezetet. Tehát folyamatosan a külső környezet, a külső hatásokkal kommunikál a szervezetünk és az egész génállományunk. Ugye ebből jön az a dolog, hogy az embernek a genetikai állománya az élete során már nem ugyanaz, mint volt 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt. Ez az evolúció alapja is gyakorlatilag, hogy epigenetikai szinten, tehát egy ember életét véve alapul, epigenetikai szinten is képesek vagyunk genetikai változásra. Pár nappal ezelőtt az Indexen olvastam egy ilyen cikket, hogy a déli sarkon most látták, hogy nagyon rövid, ultra rövid idő alatt két pingvin faj váltotta egymást, és ez egy evolúciós ugrás volt, de valami 40-60 év, tehát amire azt mondtuk eddig, hogy ez az evolúció, hát mi az a 40-60 év? Hát de nézzük meg a mostani XYZ generációt, mondjuk önmagunkhoz, vagy a nagyanyáinkhoz képest. Tehát az epigenetika az minden nap ott van bennünk is, bennünk is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ma több depressziós van, igen, lehet, hogy ma több depressziós van, ezeknek megvan a maga oka. Na, mindegy, akkor néztek vak nőket például, hogy egyáltalán a sötétség, világosság hatása, tomozmirig, melatonin, egyáltalán van-e alvászavaruk. Tehát mind a klinikai vizsgálatok, mind akár az alapkutatások ma már nagyon komoly szinten zajlanak, és nagyon sok mindent tudunk is erről. Ami egy nagyon érdekes csemege lehet mindannyiunk számára, még nekem is az, hiszen ezzel nem foglalkozom nap mint nap, hogy hogyan érezzük, érzékeljük az időt. Biztos mindannyian tapasztalták már, hogy vannak olyan emberek, akik szinte pontosan érzik, hogy eltelt 10 perc, 1 óra, vagy éppen felébrednek reggel 6-kor, mert én például ilyen vagyok, tehát nekem ilyen nagyon szigorú ritmusban megy az órám, és nekem 6-kor kell, nekem 6 óra, 1 perccel fel vagyok, tehát már az órát meg se hallom, egyébként meg összerezdülök tőle, hogy jobb is azt előbb lecsapni. Van, aki meg abszolút nem érzi az időt, és úgy elúszik. Tegnap előtt volt nálam egy párterápián egy férfi meg egy nő, és a nő így terelgette a pasit, aki így abszolút nem érezte azt, hogy most 5 perce már pakolászik, akkor kimegy a WC-re, visszajön, iszik egy pohár vizet, tehát hogy teljesen így elúszott abba, miközben már várt a következő beteg, hogy beengedtetést nyerjen. Úgyhogy tényleg vannak embereknek nagyon nagy különbsége. Ez gyakorlatilag egy genetikailag meghatározott belső óra szerint a tudatunkba behatoló dolog, hogy egyáltalán mit érzékelünk abból, hogy mennyi idő egység telt el. Ez egy egyéni kódrendszer, és nagyon, nagyon fontos az is, hogy ebben már a tobozmirigy és a melatonin szintézis 24 órában részt vesz. Ugyanakkor a Seibergerek hatásai ezt módosítják, és hogyha valakit arra kondicionálnak, mint ahogy itt szintén hallottuk, hogy reggel 5-kor minden reggel ott kell lenni a házi tanítónál, akkor ezt utána meg is tanulja a szervezetünk, tehát ezek a belső órák át is állíthatóak. Hozzáteszem, a reggel 5-kor, ezt már most mondom a poént lelőve, borzasztó egészségtelen. Tehát mondjuk vannak pacsirta emberek, akik felkelnek maguktól, nekik oké, akkor csinálják. Én biztos nem ezek közé tartoznék. Nem hallják? Csak mi történt? Aha, akkor nem tudom, ez nem működik. Akkor visszaállok ide, megpróbálok nem ugrabugrálni, vagy táncikálni. Na, tehát igen, hát egész másmilyen hangzik. Tehát, hogy tanulható is ez a bizonyos időhöz való alkalmazkodás, de nem feltétlenül jó ez nekünk. Tehát még egyszer mondom, az, hogy reggel 8-kor kezdődik az iskola, az például, és nem azért, mert liberális gondolkodású az ember, hanem azért, mert biológiailag tudja, nem jó, nem 8-kor kéne például az iskolát kezdeni. Hát ez van, igen, de hát ugye azt mondjuk, hogy én is 8-kor kezdtem, a gyerekem is ki fogja bírni, nem biztos, hogy ez a jó, és elsősorban biológiailag nem ez a jó, de ezt majd később még erre visszatérek, közben érem az időt, hogy ne vegyem el a következő előadótól az időt. És hát az idegrendszerünk a különböző velünk történő, olyan magas, mint fogalmazom,
és akkor én látom önöket, pedig engem zavar a jobban. Tehát az idegrendszer az események időmintázatának a lefutását is érzékeli. Hát itt ezek a rövidítések segít, ez a már különböző agy régiókat jelöltem. Ugye a nukleus szupra kiazmatikusztól elindulva egészen a nagykéregig, amelyek leginkább ebben az időérzékelésben belejátszanak, és ezáltal érzékeljük azt, hogy mi tartozik a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz. A jelenben általában az itt és mostot az éppen aktuális egy-két másodpercet tudjuk jelennek megélni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi a betegeinket nagyon gyakran tanítjuk arra, pszichológusok és pszichiáterek is, hogy próbáljanak a jelenbe visszakerülni, és mindig az adott pillanatot megragadni. Én azt mondtam például a pácienseimben, hogy nagyon sokszor a múlt gyötrelmei rágódnak, bűntudatukban, állandóan ezzel foglalkoznak, hogy milyen hibákat követtek el, nyilván ez depresszióban kifejezetten sokat számít, illetőleg a jövőtől félnek. Tehát a jövő, ami egyébként meg még nincs is, csak egy elképzelt valami, arra vetítik ki a múltbéli negatív dolgokat, és eltűnik a jelen az életükből. Tehát a pillanatnak akár az élvezete, akár a gyötrelme is teljesen eltűnik. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen az időt maguk alapján, az események alapján tudjuk érzékelni, mozgás, a különböző dolgok megváltozása, a történések, ahogy telnek, időként lassan, időként gyorsabb formában érzékeljük az időt. És akkor itt az utolsó pontra, a memóriás időre ugranék egy pillanatra. Biztos sokan megfigyelték már, hogy van, amikor úgy röpül az idő, illetőleg hát én is mindig hallottam anyukámtól, és most már én is érzékelem, hogy egyre gyorsabban telik az idő, ahogy az ember életkora halad előre. És aztán olyan is van, amikor tamam az idő, lassúvá válik, és hogy igazán nem tudunk vele mit kezdeni, vagy éppen lelassultnak érezzük. Mitől függ ez? Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, mert úgy tűnik, kutatások ma azt mondják, a modern kutatások, hogy az időnek tulajdonképpen ugye ez az érzékelése azokon a biológiai szubjektumokon, amiket az előbb bemutattam önöknek, a fehérje szintézés gyorsaságával és mennyiségével függ össze. Ugyanis a memória az nem más, mint különböző helyeken tárolt fehérje tekercsek sokasága, amiben az információ tárolódik. Na most azért azt tudjuk, mint egy számítógépnél is, ha elmentünk egy fájlt egy könyvtárba, hogyha jó a könyvtárs kezelésünk a számítógépet, tehát jól tudjuk rendszerezni az ott lévő dolgokat, csak azért mondom például, mert talán így mindenkinek világossá válik, akkor ha van egy témakör, amivel kapcsolatos mondjuk előadást én el akarom tenni, akkor rögtön átfut az agyatomon, hogy melyik könyvtárba, hova fogom bekötni ezt az előadást, ne csak úgy valahol legyen a sok információ között. A memóriánk pontosan így működik. Tehát, hogyha sok információ ismerős már abból az adott új élményből, megtanult dologból, amit éppen most memorizálni szeretném, akkor nagyon könnyen megtalálja az agy hozzá, hogy hova kell bekötni, sőt, a már meglévő információkhoz, fehérjékhez köti, és amit nem kell újra szintetizálni a fehérjét, azt nem is teszi meg. Iszonyú gazdaságosan működik a szervezetünk egyébként, ez egy csodálatos dolog. Viszont, ha baromi új dolog ér bennünket, akkor meg durván lehet fehérjét tenni, és akkor teljesen új helyet, tárhelyet kell neki keresni. Ezért is van az, hogy van új dolog történik velünk, hogy olyan helyre megyünk el nyaralni, vagy egy teljesen új dolgot kezdünk el tanulni, akkor érdekes, hogy egy picit az idő lassabb. Tehát gondoljunk bele, mert az új dolgokat a helyére kell tenni. Még ha rutinból cselekszünk, ugye a napi taposó valóban reggel fölkelünk, kell meg dolgozni, tesszük a dolgunkat, akkor elkezdenek röpülni a napok, hetek, és észre se veszünk. Ez egy borzasztó érdekes dolog. Ha meg elmegyek a nagymamámhoz, aki már nincs, de visszaemlékszem erre az érzésre, falura, ahol tulajdonképpen nincs jelentősége annak, hogy mit, mikor csinálnak, és hogy telik az idő, és tulajdonképpen csak a kakas kukorékolás vagy a naplemente fogja eldönteni azt, hogy lefekszem, akkor hirtelen megáll az idő. Tehát nem azért, mert új dolgok történnek, hanem azért, mert nincs történés. Tehát nincs esemény, aminek a terésével kapcsolatban érzékelném az idő múlását. Tehát egyszerűen csak egy ilyen vákuumban érzem magam. Nem tudom, hogy ezt így megérték-e már, de ezek nagyon érdekes tapasztalatok. Tehát a múlt időérzésük, hogy mennyi ideig tartott egy esemény, az viszont borzasztóan torzulhat. Sokszor egy fájdalmas élmény, akár egy műtét, vagy orvosi beavatkozás, vagy csak mondjak ilyen példát, hogy egy borzasztó hosszú időben egy szülés visszaemlékezve, mennyi ideig tartott, míg egy boldog pillanat, ami lehet, hogy hosszabb ideig tartott, mint a foghúzás egyébként, az úgy elröppen. Tehát a hozzá kapcsolt érzelem befolyásolja az idő érzékelést. Külön van egyébként egy érzelmi memóriánk, a hipokampusz nevük is tárhelyen az agyban, amelynek ugye sorvadása figyelhető meg például a depresszióban, tehát ezért van az, hogy a depressziós betegek a múltbéli eseményekre is inkább negatívabban emlékeznek, viszont a lehető párjuk elmondja, hogy hát több boldog volt, nem értem, hogy most miért nem így látja, mert hogy ez is egy torzító hatás, tehát a múltbéli időérzékelés ugyanígy torzol, mint a minősége a memóriának. És hát a jövőt azt meg még hát nem is ismerjük. És ennek megfelelően egy nagyon érdekes pszichológiai aspektus, hogy az embereket ilyen lehet kategóriába sorolni, bár én ezzel nagyon tiltakozom, vannak multorientált emberek, őket nevezhetjük nagy általánosan a konzervatívoknak, akik a hagyományokra támaszkodva, az újfele nem nyitva, a megszokott módon szeretnek cselekedni, és tulajdonképpen elzárkodnak minden új dolog elől. Sokszor ugye patológiás szinten félnek a jövőtől, félnek az új dolgoktól. Ez egy spektrum gyakorlatilag, tehát ez teljesen normális is lehet, hogy valaki ilyen, de nehogy félreértsük, nem feltétlenül a patológiás, de mondjuk szélsőséges esetben azért ez nem jó. A jelen orientáltság már élő embereket jelenti, akik az itt és most a jelenben képesek létezni. Ez is lehet egy pozitív tulajdonsága az embernek, de ugyanakkor előfordulhat, hogy improvizációk áldozata lesz az illető, tehát nem is annyira tud megragadni a múlban sem, és a jövőbeli aspektusokat, vagy esetleg is kihatásokat sem veszi figyelembe, és hát ugye ennek mintájára a jövőorientáltság is jellemző lehet, ez is egy embertípus lehet, aki nyitott a múlt tapasztalatot képes felhasználni, de elsősorban a jövőre koncentrál. Én orvosként például egy ilyen jövőorientált szemléletű vagyok, tehát lehet sok mindent tapasztalatok meg következtetést az emberek múltjából levonni, az nagyon informatív és nagyon segít ahhoz, hogy utána vissza koncentráljunk arra, hogy akkor mi lesz egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva valakinek az életében. És hát nyilván a legfontosabb az, így a lélek szempontjából, hogyha az élethez való folyamatos alkalmazkodás hiányzik valakiből. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor érdemes múlt orientáltként gondolkodni, és valamikor a jelenben lenni, és valamikor pedig a jövőre kell koncentrálni, ezt folyamatosan változtatjuk a saját egyedi életünkben, tehát még csak nem is kell magunkat bekategorizálni. És hát ha már itt a negatív dolgok felé megyünk, akkor a cirkadián ritmusunkat még számos dolog befolyásolhatja, hogy alulról a kezdem, a táplálkozás, az alkohol, a drogok, amik gyakorlatilag a téridőérzékelést is megváltoztathatják, azt tudjuk jól, hogy még az alkohol, rendes alkoholfogyasztás, akár az alvás minta megváltozásához és az egész cirkadián ritmus felborulásához neve. Sajnos Magyarországon erről kell beszélni, mert elég sok alkohol problémában küzdő ember van, de ugyanígy a táplálkozás is ide tartozik. Nem mindegy, hogy mely napszakban eszünk szénhidrátokat, zsírokat, stb. Tehát ezek dietetika oldalában valakit érdekel, érdemes utána nézni az interneten, nagyon sok ilyen információt lehet olvasni, én most tényleg csak így didaktikusan összeszedtem a dolgokat. De hát ugye itt van még a fényszennyezés, amiről nem beszéltem, azért az egyik legdrasztikusabb hatás az emberiség történetében és a mindennapi életünkben, amelyel gyakorlatilag kiiktatjuk a nap, a hold és a csillagok hatását az életünkre, és behozzuk ezt a mű környezetet, ami gyakorlatilag élettani hatásait tekintve nagyon káros. Tehát erről tényleg vallás konferenciákon lehet a legtöbbet hallani, a vászavarokra küzdő neurológusok, pszichiáterek beszélnek erről, hogy hogyan lehet ezt kiiktatni, és nyilván a mai modern ember életében, főleg az urbanos környezetben gyakorlatilag kiiktathatatlan. De ugyanígy a jetlag is, nemzetközi munkát végző embereknél, pilótáknál, stb. Ez a folyamatos átállás az időzónák között, ez olyan mértékben borítja fel a szervezetnek az egyensúlyát, és olyan neurohormonális változásokat idéz elő, ami hosszú távra kihatóan egészségkárosodáshoz vezet. Egyébként ezek a típusú cirkadiás sérülések, ha szabad így mondani, ezek nagyon komoly egészségkárosító hatásúak. Úgy tűnik ma, hogy a hipertónia és a cukorbetegség nagyon komoly rizikófaktorairól beszélünk, akkor, amikor arról beszélünk, hogy az ember mennyire megszende a természetes bioritmusával az életében. Hiszen ott van a cirkadián biológiai óránk, amely órára, szinte percre megszabva termeli a szervezetünkben a különböző hormonokat, anyagokat, állítja vagy indít be működéseket, és amikor nem úgy élünk, tehát az életmódunk ezzel teljesen szembe megy, akkor gyakorlatilag egy ideig tud alkalmazkodni a szervezetünk, de ez az alkalmazkodás, ez véges. És hogyha epigenetikailag nem lesz evolúciós változás, akkor bizony betegség jön, és hát ez a gyakori állapot. És akkor tulajdonképpen itt van az, ahogy a cirkadián faktorok és a rendjében hatás együttesen kort okoz. Ugye ott van egyébként is a genetikus cirkadián működés, a szociális cirkadián működés, amit tanulunk, hozunk magunkkal, ennek egy részét azért átvesztük szülőktől, természetesség válik az életünkbe, és akkor az összes többi rész, a traumatikus életesemények, a pszichoszociális környezet, az egyes betegségek, és akkor még sorolhatnánk gyógyszerhatások, bármi, felborítja ezt a cirkadián ritmust, és ez már egy megváltozott rendelmi funkcióval együtt a betegségek kialakulásához vezet. Tehát ez is egy modell bizonyos betegségek kialakulásában. Ez a kezelni egyébként a megfelelő módon, de ennek az előadásnak ez nem témája. Bizonyos pszichiátriai vagy pszichés betegségekben megváltozik az ember időérzékelése, ez is egy nagyon érdekes dolog. A cirkadián ritmus az alvás és a hangulati élet deszinkronizált állapotának is felfogható. Tulajdonképpen ugye bizonyos betegségekben teljesen az időérzékelése elvész a betegeknek. Mondom például a skizofréniát, ami gyakorlatilag mind térben, mind időben egy szétesett, dezorientált állapotot jelent, fogalma nincs akut pszichotikus állapotban egy betegnek, arról, hogy egy óra telt el, egy perc telt el, vagy akár egy hét telt el. Ugye filmekben ezt talán szeretik ezeket a tulajdonságokat mutatni, de egyébként a depressziós betegeknél is gyakran tapasztalható, hogy az időérzékelés elcsúszik, tehát drogok hatására a gondolókot is nagyon gyakran látható ez. Bizonyos pszichiátriai betegségek ritmusokban zajlanak, akár napszaki, akár éjszaki működés mutatnak. Megint a depresszió a legjobb például, mint népbetegség, és ugye a WHO még pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy 2020-ra a depresszió lesz a második leggyakrabban rokkantsághoz vezető állapot a világon. Na most ezt 2016-ra elérjük, úgyhogy úgy tűnik, hogy a 10 évvel ezelőtti előrejelzéshez képest, és ez nem a gyógyszercégekben, nem tudom én kiknek a felmérése, például a WHO-nak a felmérése. Tehát itt tartunk ma, úgyhogy erről csak bocsánat, ezt az üzenetet én mindenhol elviszem, ahol csak tudom, mert tényleg az mondom, hogy te nagyon komoly rákfenéről tud lenni az ember életét, teljesen szétziráló állapot ez. Ugye a pszichés betegségre jelzetes alvás, mint a alvászavar figyelhető meg, tehát minket egyébként ezek mind differenciál diagnosztikai szempontból is érdekelnek, mert nyilván, hogyha az önök családjában, baráti körében van ilyen beteg, akkor az elmondja, hogy hányféle vizsgálaton kell részt venni, tehát nagyon sok mindent lehet nézni. Mondhatnám egyébként, az ADHD és gyerekeknél is hasonlóan alakulnak ezek az időérzékeléssel kapcsolatos problémák, tehát ott már gyerekkorban megfigyelhető ez, hogy akár az alvás mintának a megváltozása. Alzheimer-kort nyilván neki ismeri, egyre fenyegetőbb és egyre több embert éri Magyarországon is, de a demenciákról pedig nem kell beszéljen. Úgyhogy ott tartunk most, hogy noha Magyarországon az ezoteria kisajátította magának a kronobiológiai kifejezést, ma a nemzetközi szakirodalomban jobb helyeken kronobiológiai betegségekről is beszélnek, mert hogy ekkora jelentősége a dolognak. Nyilván elsőnél az alvászavarok állnak, egyébként az alvászavar a második leggyakoribb ok, amiért az emberek orvoshoz fordulnak. Az elsőnél a fájdalom áll természetesen, úgyhogy házi orvosi praxisokban történt vizsgálatok, nyilván nem szakorvosi klinikai helyeken. Az ellátásban az alvászavar az egyik leggyakoribb bizony. Azért nyilván mindenkinek van tapasztalata, hogy van olyan időszak, amikor ott aludni egy-két napig akár, vagy akár így éjszakán lehet ott végig aludni, iszonyatosan kézom. Nekem most éppen egy olyan páciensen van, egy 68 éves hölgy, aki most a két hónapja gyakorlatilag napi 2-3 órákat tud aludni, és nem tudunk vele mit csinálni, tehát már futtatom már, tehát kronobiológiailag átrendeztem az életét, bár nem vagyok bele biztos, hogy ezt minden is tartja, de ettől függetlenül nagyon szenved tőle. Ez kétségtelen. Én egyébként a betegek által a halucinációval tartják be azt, amit az orvos kér, ezt csak így zárójelben mondom. Ezt megtörténik, és hatai vizsgálatok is bizonyítják, a gyógyszerszedési afferencia az még alacsonyabb szintű időnként, attól függ, milyen témáról van szó természetesen, mert ha mondjuk a szívinfarktus után kezdted a gyógyszert, azt tudja beszélni, hogy a depresszióra már nem nagyon szedik el gyógyszereket. Na, jó. Tehát a depresszió, mint energiaháztartás és időorientáció zavart is megnevezhetjük. Ugye ezzel a panaszok, a tünetek és a súlyosság is nagyon jól korrelál. Hát én most nem akarok itt depressziós előadást tartani, és csak tényleg gondolatként hoztam ide be, hogy akit érdekel, azért ezt így is fel lehet fogni, és akkor itt egy kicsit talán érzékletesebben, tehát a nappali aktivitás zavar, a táplálkozás megváltozása, alvás zavar, a hangulatnak a diurnális változása és a nappali éhesség csökkenés, akkor ebben még az energia, motiváció hiány, az alkotó képesség, tehát nagyon sok minden benne van. Egyébként észrevétlenül szövi át a depresszió, és akár a szorongást is ide sorolhatnak, de ember gondolkodás mindjárt, tehát nagyon sok beteget fel sem ismernek. Csak a környezet látja, hogy változik, lehet, hogy még saját magas érzékeli, mert normálisnak tartja. Tehát ez egy nagyon érdekes része. Egyébként az aktivitás napi ritmus, ez csak azért, aki esetleg vizuális típus, ugye egy egészséges fiatal férfi 24 órás aktív ramja, és alatta lehet látni a depressziós férfinek az aktív ramját, tehát azért mindenképpen különbözik egymástól, jól az éjszakai órákban azért érdekes, hogy ott ugye az egészséges esetben nincs aktivitás, a depressziós esetben van, tehát ott éjszaka is gáz van, nem csak nappal. Nos, hát ugye, és mit is lehet ellen tenni? Vannak fonoterápiás eszközeink, ez csak úgy érdekességképpen biológiai terápiáknak hívjuk őket, például a fényterápia, a fényszennyezés kikapcsolása, éppen az alvás megvonás, tehát például aki rosszul alszik, vagy hangulatzavara van, meg lehet próbálni egy héten egyszer-kétszer úgynevezett alvás megvonást csinálni. Ez általában azoknál a betegeknél szokott, vagy alvászavaros embereknél szokott jól beválni, akik ilyen temperamentumosan kifele fordulók egyébként alaphelyzetben. Az alvás megvonásnak a lényeg, hogy éjféltől másnap este 8-ig tilos akár egyetlen percet is szunyogálni, és ilyenkor a másnap sokkal aktívabb és klasszabb lesz, és kb. Egy 3-4 ilyen alvás megvonás, és mondom, ezt heti kétszer érdemes csinálni, annak idején a Lipót mezőnek az osztályon rendesen a kura része volt az alvás megvonás, úgyhogy ezt kint sakkoztak meg, kártyáztak a betegek a folyoson, nővérek is örültek, amikor ez volt, mert akkor nem voltak egyedül, ők is aktívabban tudtak maradni, tehát, és ez egy 3-4 kezelés után kifejezett aktivitás fokozódást jelent. A klasszikus mániás depressziós beteg, akiket ma már bipoláris betegeknek hívunk, ott a legaktívabb ez a dolog, és ott a legjobb a hatásfoka. Ennek az alvás megvonásnak hosszú távon az az előnye, hogy nem kell gyógyszert szedni, valakinél ezzel egyáltalán a hangulatot is egyensúlyba lehet hozni, és hát van a biológiai melatonin adagolás, a homeopátia, tehát vannak olyan készítmények, amivel pedig a kronoterápiás lehetőségek tárháza bővül, és hát nyilván különböző szociális terápiák még itt vannak. Na és ígértem egy ideális napirendet, tehát akkor nézzük, legalább 6-7 órakor kéne ébrennünk. Ilyenkor a természetes melatonin szintünk csökken, a noradrenalin, adrenalin, kortizol szintje pedig nő, ugye a melegvésekére hormonokról beszélünk. 7-8 óra között kéne reggelizni, ilyenkor maximális a zsírőgető hatásban a kortizol szint a legmagasabb, majd szexuális életet is érdemes lenne élni, ami egyébként korrelál az enyhébb mozgásformák alkalmazásával, az állóképesség fokozásával, tehát ez a legjobb időszak erre a dologra. Ilyenkor van a férfiaknak tesztoszteron csúcs hatása egyébként, tehát lehet örömöt szerezni. 9 és 12 óra között a gyors koncentrálást igénylő munkavégzés lenne a leghatékonyabb. Ilyenkor a matematikai képességünk a legjobb, tehát a célzott gondolkodás, úgyhogy számlát írni, bért számolni, banka menni is ilyenkor érdemes. Az adrenalin egészen 12-től 20 óráig magas egyébként, úgyhogy minden egyéb aktivitást ehhez lehet igényelni. Sziasztálni, könnyű feladatokat 14 és 15 óra között kell elvégezni, és hát a 15-től 19 óraig bármi belefér. Itt tulajdonképpen 16 és 18 óra között ismét ugye egy termékeny időszak következik, tehát aki gyermeket szeretne még vállalni, azt tudja, hogy ilyenkor legaktívabbak a spermiumok, tehát a legbiztosabban ilyenkor lehet például már termékenyülni, ezt fiatal pároknak javaslom. És 22 óra egyébként ezt szellemi munkát végezni, mert 22 órakor elkezd a melatonin termelődni a tobozirigyben, ha engedjük, és akkor el lehet aludni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Annak ellenére, hogy a Fiesta időszakra esettem, mégis azt hiszem, hogy ezt a könnyű munkának tekintetjük, hogy ilyen érdekes megközelítésekkel találkozhatunk. Nagyon köszönjük.
Köszönöm, hogy hát
ez a társaság éppen a témán előadás. Köszönöm szépen. És megint most, hogy nehogy sportszerűen megyünk el az előadóktól, a szükség előadóktól az időt, összeg találkozunk Tátrai Zsuzsannára, aki egy más típusú megközelítést tanulja.
Szerintem egy kicsit tanulni, és mi van? Miért nem tudom kinyitni nagyra?
Mondd alul azt a kis tányért.
Tudom, azt tudtam, de most nem látom, hol van.
De úgy is.
Várják, ott van már látom. Ugye arról van szó, hogy az ember és az idő. Ugye én egy asszonyember vagyok, és az időben úgy tűnik, hogy nem tudtam most gazdálkodni, illetve sietetem kell majd, mert nagyon sok mindent akartam egyszer elmondani. Tehát a hagyományos paraszti világban, amit ugye a múlt század közepétől az 1950-es évekig szoktunk számítani, az ünnepek és a hétköznapok igazából nem váltak külön, mert az ünnepek a hétköznapok sikerét igyekeztek valamilyen módon szolgálni, elősegíteni a hiedelmekkel és a szokásokkal, és az ünnepekhez kapcsolódó hiedelmek és szokások célja az volt, hogy gazdagabb legyen a termés, egészségesebbek legyenek és szaporábbak a jószágok, és az emberek is egészségesek és szerencsések legyenek. Most itt csak röviden az ünnepek jellemzőiről el kell mondani, hogy nincs minden kultúra ismeri az ünnepet, és különösen a nagy egyházi ünnepeken és minden vasárnap a hétköznapoktól eltérő magatartást vártak el az embertől. Ehhez hozzátartozott a munkatilalom, a templomlátogatás, meghatározott ételek fogyasztása és a megszokott viselet. Az ünnepek idejéről itt csak egész röviden vannak a naptári ünnepek, az emberi élet ünnepei és a gazdasági ünnepek, és vannak kötött és vannak ugye mozgó ünnepei, ezzel mindig problémák szoktak lenni, különösen a karsan kiszámításánál. Tehát a március 22. és április 25. között lehetséges a húsvéti vasárnap ideje, és ennek megfelelően mozgó ünnep a karsan és a főgőzs. Ugye a gazdasági ünnepek egy-egy sikeres munka befejezése után szokásosak, a családi ünnepek, vétek ünnepek, azok a keresztelő, bérmálás, konfirmáció, legényavatás, balagás, lakodalom, évforduló, temetés, hát ezek nem feltétlenül meghatározott időpontokban vannak, illetve meghatározott időpontban csak előre nem lehet tudni. A kalendárium ünnepek és a politikai ünnepek, amelyek jellegzetes típusai az ünnepeknek. Az ünnepi szokások eredete az rendkívül sokféle, hiszen sokszor nem is lehet nyomon követni, kimutatott a kereszténység előtti nyomok épül, mint antigermán és szláv hatások. És ugye egyes ünnepi szokások keletkezése és népszerűségé válása felderíthető, sőt manapság is tetten érthető. Itt van például maga a mai nap, ugye, Bálint napja, ami Valentin napként néhány évtizedre törvény a rendszerváltás után Európából, Amerikából került szokás visszakerült hozzá. Az egyházi évnek van rendkívüli szerepe a hagyományos paraszti világban, az időbeosztásban és az életritmusban, ugyanis itt szó volt már a különböző évkezdetekről,
Az egyház év átment első vasárnapjával kezdődik, a polgári év január 1-ével, és tulajdonképpen az egyházi év átment első vasárnapjától meghatározta, és iránymutatott az egyéneknek és a közösségeknek. Az ünnepek és a jeles napok szabályozták a földművelés és az állattartás munkálatait, a lakodalmak lehetséges idejét, és a földművelés, állattartás és egyéni boldogulás érdekében alkalmazott jóslásokat, varázslásokat, ritusokat is. Az évszakok évúgy befolyásolták, hiszen ezt este nagyon vázlatosan próbáltam összeszedegetni azt, hogy a téli munkák jellegzetessége a társas munkák voltak, és ugye a téli ünnepek, az advent, a karácsony ünnepek, a farsang, tavasz a betés, az állatok kihajtásának az ideje, erre az időszakra esik, ugye a húsvét, nagyvét és a húsvét bűnösd időszaka, a nyár az aratás ideje, az ősz pedig a betakarításé. Most a lakodalmakkal kapcsolatban érdemes elmondani, és egyáltalán az életik, az év ritmusával kapcsolatosan, hogy voltak időszakok, amikor tilos volt mindenféle hangos mulatság, és tilos volt a lakodalom. Ilyen volt az advent és a nagyvét időszaka. Ugyanakkor lakodalmakat elsősorban ebben az időszakban, beléppen most vagyunk, húsvét, a farsang ideje volt, a zöld farsang ideje, ami ugye húsvét ünnepés utáni és körül időszak, valamint az úgynevezett kis farsang ideje, az őszi betakarítás időszaka. Tehát ez a három időszak volt a lakodalmaknak, azt lehetne mondani, a kötelező időszaka. Nyáron pedig nem tartott a lakodalmat, miután az volt a legfőbb munkaidőszak. Itt próbáltam összeállítani, de lehet, hogy csak néhány fogok ezekből kiemelni, hogy az ünnepek jeles napok és a munka éves rendjét, hiszen jeles napokhoz kötöttek bizonyos munkálatoknak a kezdetei. Ezek nem feltétlenül azt a jeles napot jelentette, illetve például az aratás esetében Péter Pának, illetve Sabos Boldogasszony napján kezdték meg jelképesen az aratást, mert azok tulajdonképpen mindenek voltak. Tehát a vetés március 18-a Sándor napjához kötődött, a méhek élesztése József napjához, a gyümölcsma oltása szentzése, analógiás Mária miatt március 25-éhez gyümölcsoltó Boldogasszony napjához, az állatok első kihajtása Szent György naphoz, ez már többször is előfordult Szent György napja, ez volt a pásztorok és béresek szegőtetésének is az ideje. Az aratás kezdete szintén, amiről már az előbb szó volt, de például a kendőnyűvés kezdete az Anna napjához, július 26-ához kötődött. És bizonyos női munkák, azok augusztus 15-e és szeptember 8-a között volt szerencsés elvégezni, Nagy Boldogasszony és Kis Boldogasszony között időszakban. A dióbeli szeptember 8-án, kisasszony napján ugyanez a nap a cserélyek szegőtetését is jelentette. A pásztorok elszámoltatásának, szegőtetésének több jeles napja is volt, ezek együtt a többnyire vásárnapok is voltak. Szeptember 29-e Szent Mihály napja, október 20-a Szent Vendel napja, október 26-a Dömötör nap, november 1-e Minden Szentek napja és november 11-e Márton napja. Ugyancsak jeles napokhoz kötődött a születkezdete is. Ez tájegységenként is különbözött, és nem csak a tájegységeken, hanem a gondolom a szőlőnek a minden létén is múlott, meg az időjárás viszonyban is, hogy október 15-e volt a Szent Mihály nap volt a legkorábbi, és a legkésőbbi Simon Júdás napja október 28-án. A termés jóslással kapcsolatban is szintén jeles napokhoz kötődő termés jósló napok voltak. Ugye január 22-én Vince napján mondták, hogyha fénylik Vince, megtelik borral a pince, vagy párfordulása, ha tiszta, január 26-án bőventelen mező puszta, a szeles jön hadakozása, a közös embernek sírtása, pedig esős vagy nedves, lesz a kenyér igen kedves. Ezek a kalendáriumi ritmusok különösen belevésték az emberek agyába, nem csak a jeles napokat, hanem a hozzájuk kötődő jóslásokat, varázslásokat, Jósló szövegeket is. József napján, március 19-én úgy vélték, hogyha a szindővárvány látható, és a széles sárgaság az jó húzatermést, a széles pirosság bőbortermést ígért. Szentgyörgy napján úgy vélték, ha megszólalnak a béták, az korai nyarat jósol, a mennydörgés az pedig bőtermésnek az előjele. Szerván Pográcz Bonifácnál is sok volt hozzá három át, Szerváz Pográcz Bonifác, ha felhőtt egyikessel át, aztán egy másik ritmus szerint Szerváz Pográcz Bonifác, mint a fagyos szentek, hogy a szőlő elmeghagyom, füstöljenek tenger. Tehát azért ilyen praktikus tanácsokat is adtak ezek a ritmusok. Pünköstkor, nekem a pünköst tetszik a legjobban, mert azt mondják, ha pünköstkor szép az idő, akkor sok bor lesz. Az eső azonban nem kívánatos, mert a pünkösdi eső ritkán hoz jó. Ugye meg kell jegyezni, miután ez mozgó ünnep, ez lényegében május 10-e és június 13-a között lehetséges. Augusztus 10-én Lőrinc napján úgy tartották, Lőrinc napjában szép, sokat gyümölcs és él. Az időjárás jóslása a másik szintén dátumokhoz köthető, határozott dátumokhoz köthető ritmusok sorozatát jelenti, meg jóslások, varázslások időpontját is, így például Márton napján a hosszú és fehér vigacsak az hosszú fehér, telete rövid és barna az pedig enyhe időt jósol. Azt is mondták, ha Márton napján a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben korosztál. Ha Márton fehér rombol jön, akkor engedél, a barnának a keményből várható. November 19-e Erzsébet napján, ha havazik, azt mondják, Erzsébet megállt a pendejét, Erzsébet Katalin havat szokott adni, a vitam marhákat játszol, és között nekem ilyen okos jó tanács az állattartók számára. És ezek között a kalendárium ritmusok között nagyon sokat olyan találunk, amelyet ma is mindenki ismer. És ilyen például ugye a Katalin napi, hogyha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, ha karácsony locsog, illetve a Katalin locsog, akkor karácsony kopog. Vízkeresztkor is, hogyha vízkereszt vizet ereszt, ízikedett padra rekeszt. Idén azt hiszem, hogy elég cseles volt a vízkereszt, mert nem lehetett eldönteni, hogy tulajdonképpen milyen időjárás van, úgyhogy meglátjuk majd. Január 18-án a piros karapján kagy 40 napig el nem hagy, hát ez azt hiszem nem jött be. Február 2-án gyermekszentelő napján, ugye a mennyvével való jóslás az ma is érvényesnek tartott szokás vagy hagyomány. És február 6-án a Dorottya szorítja, Júlianna tárítja, tehát a Dorottya napkor kemény fagyok vannak, akkor az Júlianna napra egyenlőt jósol. És akkor még itt van, hogy a Zsuzsanna napja remélhetően megszólalnak a pacsirták, és Mátyás napján pedig, ha Mátyás jeget talál, akkor töli, ha nem, akkor csinál. Gergely napján megrázta, mint szakállal Gergely, hogyha havazik, mert az is elő szokott fordulni, és ezt mindannyian reméljük, hogy Sándor József Benedek zsákban hozzák majd nekik a meleget. Szentgyörgy napján, ha ezen napon megszólalnak a békák, akkor korai nyarat jósolnak. És hát a fagyos szenteket ma is számon szoktuk tartani, nem beszélve Medár napjáról, mert ott a 40 napos esőben szállásság szintén máig olyan dolog, amit meg szoktunk figyelni, még ha tréfásan is, de számon tartjuk ezeket az időjárás jóslásokat. Szeptember 8-án például kisasszony napján úgy tartották, ha buborékos vagy ritka szemény eső esik, akkor csapadékos időszak várható. Szeptember 29-e Mihály napja pedig a közelgő hideg időre vonatkozóan Szent Mihályról deres behozza a telet. Na most a munka és időbeosztása hagyományos paraszti világban nemek korosztályok korcsoportok szerint szigorú munka megosztás volt. Persze én most itt eltekintek a társadalmi rétegektől, így általános tendenciákról próbálok beszélni. A naponta szükséges munkákat meghatározott időben végezték. Az állatok etetését 5 óra körül, a főzést úgy időzítették, hogy 11-re elkészüljenek, hogy 12-re ki tudják védni a mezőre. A tehénfelés este, mikor a csorda megjön, Hetente ismétlődő feladatok voltak a két meghatározott napján, például hétfőn mostak, szombaton sütötték a kenyeret, és természetesen voltak időszakos mezei munkák. Hagyományosan a hét napjait felosztották veszélyes és veszélytelen napokra, felosztották egyházi elvívások ünnepek megtartására, a bőjtre, szentek tiszteletére vonatkozólag, és a holtjárás megszabtak időpontokhoz is igazodtak. Voltak bizonyos napok, tilalmas napok a munkára. Ezek közül ugye a legfontosabbak mindig a péntek, mert nagypénteknek a szerencsétlenségét az év összes pénteki napjára kivetítették. Úgy gondolták, hogy pénteken nem jön egyenesíti, mert akkor az kővé válnak, még rosszabb esetben az is kővé válnak, aki süti a kenyeret. Szombaton nem volt szabad holni, mert zöldbe lábolt lennének a csirkék. Két karácsony között azért nem mostak, mert attól tartottak, hogy ahány ruha kiszárad, annyi gyökből fog majd kiszáradni. Holtkodtak, hogy teli holtkod, naplemente után nem volt szabad seferni, pláne kifelé, mert akkor kiviszik a házból a szerencsét. Hallottak, hogy nem végezett földmunkát, mert ugye ebben a holtaknak a nyugalmát zavarnák meg. Nagypénteken nem szántottak, mert kövé válna a szántól. Bizonyos tilalmas napok voltak az étkezés vonatkozásában is. Új évkor ezt ma is mondjuk és ismerjük, mondom akár tréfásan is, hogy ne veszünk szárnyast, mert ezt kikaparná, elrepíteni a szerencsénket, ezzel szemben jó disznót is tenni, mert az előre tudja. Szent Iván napja előtt az az anya, akinek meghalt kisgyermeke, az nem mehetett szamócát, mert a gyermek a túlvilágon sírna érte, és hát tilalmas időszak volt a margóit is az étkezésre, húsevés tilalma, zsíratfőzés tilalma. Ugyanakkor volt a hajnagok napok. Például Márton napkor ugye libát kell lenni, mert hogy úgy tartották, hogy aki ilyenkor libát nem eszik, az egész évben már kérdezik. Barácsonykor pedig ostyát ettek mézzel, fokhagymával, borssal, hogy erősek, egészségesek, édesek, jókedvűek legyenek. Szilveszterkor pedig, ahogy mondtam, újévkor disznót is kell lenni, mert az ember tudja a szerencsét. Itt a jellegzetes karácsonyi ételekről sorolom. Most az étkezések rendje, amikor elkezdtem az ételekkel foglalkozni, akkor eszembe jutott, hogy az étkezéseknek is meghatározott rendje volt az emberek életében. A katolikusoknál nem csak a pénteki, hanem igen gyakran egész évben a szerdai szombati bőrt is meg volt, legutóbbi évtizedetig, és gyakori volt kedden csütörtökön húsevő nap, szerdán pénteken tészta elő nap alakult ki, és hétfőn a vasárnap ételek maradékát fogyasztották. A heti étrend az összhangban állt a nők napi feladataival, és három húsevő nap, az egyetlen legényjáró nap is volt, ami azt jelentett, hogy ilyenkor mehettek a legények a házakhoz látogatni. Tehát a családnak mutatta, hogy ezért van nálunk, mint a nemzsétekbe akítani, de hogy van nálunk ennivaló. Az ünnepi étkezések étrendje kötöttebb volt, és a családi körben elköltött vasárnapi ebéd, az ünnepeken, az ebédek, a lakodalom étkezései, ezek összekapcsolódnak egészség, bőségvarázslással, termékenységvarázslással, illetve egyéb dolgokkal. Most az étkezésnek megvolt a kötött napi rendje. A középkorban két állandó napi étkezés volt, délelőtt és a késő délutáni órában. Magyarországon a 17. század közepén két tagú étkezési rend volt, főúr és polgári körben is. A délelőtti étkezés időpontja az 9-10 óra, a neve ebéd, a délutáni 4 és 6 órakor ez volt a vacsora. A 17. század közepétől ez az ebéd később 11 órára tolódott már. A reggeli fogalmára korábban a füstük szócsalád alapja, még a fölösködöm, ezt ismerjük ezt a kifejezést ma is. Ez volt, ez tulajdonképpen a reggeli, de a régi kettős és az új hármas étkezési rendváltása nagyon hosszan elhúzódott, és csak a 18. században alakult ki ebből a számunkra, inkább délelőtti étkezésből a dél ebéd, a térben való étkezésre a délelőtt megjelölést. Tulajdonképpen évszakonként is változott a paraszti étkezésrendje, nyáron három tagú étkezés volt, télen pedig kétszer ettek, és általában főtételeket ettek mind a két alkalommal. Tulajdonképpen a 19.-20. században egész évben át már háromszor étkeztek, nyáron 8, télen 9 óra körül volt a reggeli, 12-kor a középső étkezés, és nyáron este 8-kor a vacsora, télen 6 óra körül. Nagyjából azt hiszem, hogy ez az ideális beosztás szerint. Csak a 20. században lett kenyér, tej, teljes kávé a reggeli, a paraszt emberek általában, és ezt azt mondjuk köztudott, szalonnát, meg pálinkát fogyasztottak, és állítólag ez nem is olyan rossz ötlet. Itt a, hát hogyha mértékkel, itt egy tálba lesznek a anyám, ez egy reggeli étkezés télen a szobában. Na most a nemek szerinti munka és időbeosztás rendkívül szigorú volt, ugye a nők és a férfiak közötti munkaelosztás. Voltak olyan munkák, amiket csak a nők végezhetnek, és férfiak sosem, és abban az esetben, hogyha a férfi megözvegyült, inkább rokon, vagy valaki fizetett, és az végezte el azokat a munkákat, amiket férfiak nem végezhettek. Mondjuk a háború ezeket a szabályokat fölbukta, de például a nők feladata volt a kenyérsütés, a főzés, sütés, takarítás, apró jószág nevelés, a kendermunkák és főleg a házkörüli munkák, itt például a kenyér előkészítése, kemencébe vetése. Most kiválasztottam egy házmunkát, a takarítást, hogy annak a példára nem mutatni az időbeosztást. Ugye a szobában reggel és este vízszintés után sepertek, a konyhában a munka végeztével, és sepés után főleg nyáron felvacsolták, ugye földkarmó volt, ilyen fejvás trágyával döngölt padló, és ezt a zsinórozáshoz hasonló 10-es morcassal díszítették, ami így nézett ki. Ugye ezzel akadályozták meg azt, hogy a por felszálljon. Alkalmi takarítás volt a szemeteléssel járt a tevékenység után, és nagy takarítást is meghatározott időpontokban végeztek. Ugye ma is mondjuk a húsvéti nagy takarítást. Magától értetődő volt, hogy húsvét előtt kimeszelték a házat, kitakarították, és ősszel volt még egy ilyen időszak a terménybetakarítás. Ma is mondjuk, hogy van a húsvéti és az őszi nagy takarítás, és esetleg búcsú előtt is. A megrongálódott falazatot is kijavították, a nagytakarításnál a bútorokat is lemosták, ágyneműt váltottak és mostak, a kamrák, padlás, listáló évente egyszer betakarítás előtt, illetve nyáron tapasztják veszelik. A tapasztás volt a falazatok külső és belső sikjának, az egyenlenségeit éjszakai töltötték ki sárral, és a tapasztást mázolással, később meszeléssel tették ellenállóvá. Itt láthatunk egy 1927-es fotót arról, hogy a ház külső falát tapasztják. Ez is a tapasztásról szóló. Érdekes, hogy ez kifejezetten mély munka volt, és a mázolás is. Alkalmi karbantartást 2-3 évenként akkor végezték, amikor valóban kibővösödött a szoba közül, és kötelet ásni is ezt előkészítették ki. Na most általános volt az, hogy a szemetet naprendben után említették ki a házból, mert elvinne az egyéntől a tejet, szerencsétlenséget okozna, nem menne félhet a lány, karácsonytól ez egész napra szól. Általában úgy gondolták, hogyha kiviszik a szemetet a házból, azzal kiviszik a gazdagságot, a szerencsét is. Tehát a kifelé sepési tilalma, a befelé sepése szerencsét hozott. Egyáltalán a sepési tilalma vasárnap, apró szentek napján, új évkor, csirkekelés idején, ha útra készülőzött valaki, tehát sok ilyen alkalom volt, amikor nem volt szabad seperni. De önálló mágikus eljárás is volt, félrehűzésre, hogy megrontott-e minket körülsebbésére. A szomszédból lopott szeméttel, amit a saját szemétomban rejtettek, azon úgy gondolták, hogy a szomszédnak a gazdaságát is át tudják hozni. Egyébként húsvétkor ugyanezt csinálták, meg Lucanakkor, szóval több alkalom is volt arra, meg Szentjöv napján is, amikor hajnalban kimentek, és a kötényükbe a harmadot szedték össze a szomszéd földjéről, és átvitték a saját földjükre. Tehát lehetőség szerint a szomszéd szerencséjét és gazdaságát maguknak akarták behozni. Hol voltakon kell beszélni, hogy ne legyen féreg, Luca napján kell beszélni, hogy ne legyen több, úgy értem, hogy ne legyen fejfájosan, de bizonyos napokon meg tilos volt a beszélés, mert hogy féreg lenne, legáltalánosan a holtöltekor, de előfordult a pénteki és áldozó csütörtöki tilalom is. A féreg szomszédban ülése is, ugye nem elég az, hogy elveszik tőlük a szerencsét, hogy ráadásul rájöttük a bérgeket is, hogy a mészkeredő karalra a szomszédba áldolták. A férfi munkák között is nagyon sok olyan volt, amit általában csak a férfiak végeztettek. A vetés, csépés, nyomtatás, a fogattal végzett munkák, a házépítés legtöbb munkája és a lábas úszággal való bánás. Itt a vetésről egy csomó képet tettem be, mert a kézivetésre nagyon sok ritus és hiedelem fűződött, megmosdottak előtte, imádkoztak, keresztet vetettek, tehát az egész összekapcsolódott nagyon ezekkel, és ilyen is napokon tették meg ezeket ezt a feladatot. Ráadásul, amiből a vetőmagot vetették, az a karácsony abrosz volt. Az az abrosz, ami karácsonykor föl volt téve, mert úgy gondolták, hogy minden, ami a karácsony asztalon van, meg körülötte, annak mágikus ereje van, és a későbbiek során jól felhasználható. Tehát a vagonavetés jeles napjai voltak már az őszinek, az egyed napja, Máté és Ferenc napja, és itt látható, hogy ez egy abrosz, amiből a vető szórja a vagonát. Na most mindennek végezzel lett a vető értés. Volt a férfi női munkák, de a két nem munkája az a szerszámhazaga is elkülönül. Most itt nem tudom mennyi idő van még, mert a társas munkákat végig gondoltam, hogy végig hajlom gyorsan. Megint hány percet van?
Néhány perc.
Na, ezeket akkor megmutatom, tehát voltak az adatás. Ez az, amikor a munka és az ünnep összekapcsolódott, illetve a munka végeztével volt az ünnep, és hogy jeles naphoz kapcsolódott Péter Pál napja, a Sarlós Boldogasszony napja, és Sarlós Boldogasszony napja maga évvel is benne van, hogy korábban Sarlóban aradtak, ezért ezen a napon gyógyfüveket is vártak, és ezeket hatékonynak tartották. Tehát arató ünnepeket, aratókosszor úgy néztek ki az arató ünnep. Van, ahol van dátum, van, ahol nem sikerült dátumot tennem hozzá, ez 30-as években az uraságnak. A kukoricakosztó, ami szintén együttalan volt, egyszerre volt szórakozás is és munka, és időponthoz kötődött, mert a kukorica betakarítása után került erre sor. Tengeri hántónak, Málinájtónak, Bontónak nevezték, szórakoztatták egymást tréfás jelenetekkel, fő kukoricát kaptak és üszöges kukoricával kerték be egymás áldázatát. Kukoricakosztást látunk 1900 körül Gondmezővásárhelyen. És hát ezek megihlették általában a festőket is. És megszűnt el. Ezáltal megszűnt, hogy a kukorica betakarítógép mindent elvégez. Hát itt aztán felújítanak, hogy ezzel szórakoztatni lehessen az ifjúságot, meg bemutatni, hogy hogy is volt ez. A születtel megint csak az a helyzet, hogy a megfelelő időszakokhoz kötődő jeles napokhoz, születidejére törvénykezést is beszüntették a 16.-17. században, és a 18-19. Században valamilyen jeles naphoz kötődött. Itt van Szent Mihály napja az Alföldön, Terész napja a Dunántúlban részén, Orsolya napja Balaton és Kőszegvidéken, és Simonyi napja pedig Topa-Egyedalján. És hát ez is egy olyan társas munka volt, ami együtt a szórakozásnak is jelentette. Kemény munka, de jó szórakozást is jelentett. Érdekes megnézni, hogy az 1840-es években ezen a rajzon, ugye viszik a szőlőkoszorút, és itt is viszik a szőlőkoszorút, 1910-es évek, és itt is viszik a szőlőkoszorút, ez 2004-ben készül. Hát ezek a bizonyos hagyományok azért megőrződnek. Egyébként a születi szokásokban jellemző, hogy olyan helyen is tartanak a születi mulatságokat, ahol szőlőzés a bor formájában szokták már nem is. Most a szilvalépárkőzés szintén egy ilyen jó társas munka. Azokon a vidékeken, ugye, ahol sok szilva terem, ott ma is akár idegen mondani látványosságként, vagy falusi turizmus vonzásaként is felelmeti. A formó, hát ez egy végképp elmúlt munka. Az őszi bevontástól farsan végéig tartotta a formó, de volt a tilalmas napjai utcanapkor, és ünnepeken tilos volt formóba járni. A kendelt és a lejszár sorgását végezték el itt, és ahol voltak kifejezetten átkorok, és azokat a legények fölkeresették. Én a leelméletről írtam könyvet, és az az érdekes, hogy az utcán meglepették, hogy egy lány egy fiúval bizalmasodott, de a fonóban éppen lehetett végezni a lányt, és meg lehetett csókolni. Tehát egymásra, a közösség előtt szint lehetett valami, de különben nem engedték, hogy külön járkáljanak. Hát ezt is nagyon szeretik a festők megörökíteni, vagy kovácsolni. Dudás Júli karkabácsai nagy festő volt, ő is megörökített minden hagyományos történetet. És azt mondták, hogy fakad a bozzakba, nem kell senkinek a lóka. Torfosztó, ez még van, ahol ma is élő szokás. Torfosztóban szintén az elsősorban az asszonyok vettek részt, a fiúk vagy a regények azért mennek oda, hogy például verebegyedeztettek el a torkosztóval, nagyon jó lehetett, amikor követik az a rengeteg tól. És a disznótól szintén élő szokás, illetve így felelevenítik manapság. Annak is között ideje volt. Számomra a legmeglepőbb az volt, amikor egyszer vidéken nyáron láttam disznóölést, hiszen a végítőkből bevertenni a húst, régen nem lehetett, úgyhogy András napjától kezdődött a disznótól az az ideje, és érdekes, hogy átmentem tiloskor mindenféle magas mulatság, de disznótorokat lehetett rendezni. Na, ez a vége, most három vagy négy kép lesz, tehát vannak jeles napok, ünnepek, amikben a szokások a hétköznapok sikeréért szóltak, így a lucázás, amikor a fiú gyerekek házóházba jártak, szalvára tepelve, mondták el a mondókájukat, és a gazdasszony ezt a szalvát levitte a tyúkolba, annak a reményből, hogy akkor a tyúkjaiba sokat tolnak. Pásztorok ilyenkor hordták a vesszőt, amivel aztán tavasszal kihajtották az állatot, és azt gondolták, hogy ezzel egészségesek lesznek majd az állatai. A vesző kötényével fogta meg a gazdasszony, becsapkodta bele a pásztorokat, akinek ugrálni kellett, hogy az állatok is majd kisebb egészségesek legyenek. És itt van ez a bizonyos karácsonyi asztal, alatt a szalmával, a szénával, mellette a szakartóban benne magakkal, a tetején egész kenyérrel, hogy a családban egész évben legyen majd kenyére, és itt ami mondom, az asztal körül volt, azt mind úgy gondolták, hogy náluk is előre ruházódik fel. És hát a legjobb is mindenféle őségvarázslással, mint az a lényeg, hogy vannak olyan szövegek, hittek a kimondozó varázslatban, és minden szokásnak az volt a lényege, hogy mindenféle jó őséget kívánjanak. Ahogy az átoknak a megfogalmazásában is hittek, úgy a jó kívánságokban is, de inkább jó kívánunk egymást, hogy azt mondom, hogy az a jó megoldás. Én ezt a új évköszöntőt nagyon szeretem, mert ebben minden benne van, és meg elég közel vagyunk az új évhez. Tehát boldog új évet kívánok, hogy úgy eszünk, hogy fehérkenyek, dagadjon a nyárcsatekenőben, puskenyek és uha legyen, mint bőven, a patikát felejtjük az új esztendőben. És itt vannak az új évi szerencsehozók. És most itt vagyunk a farsangnál, aminek az az érdekessége, hogy az egyes napoknak a nevében benne van az, hogy mire jó, hogy a húsvarjó aznap évkörből kezdődik kedden a nagybőjt időszaka, ezek nevezik ezt húsvarjó kedden. Az előtte lévő csütörtököt, tehát ma milyen nap van, ma szombat van, ami most volt csütörtök, azt nevezték kövér csütörtöknek, mert ilyenkor készítették el a farsang ételeket és kóstolták meg, és csonka csütörtöknek azt a csütörtököt, ami meg már hamvasó szerda után van, mert a maradékot akkor fogyasztották el. Ugye annak idején azért nem nagyon dobálták ki az ételeket. És hogy mindenkinek egy kicsit folyjon a nyára, jelentős farsang étel, aminek ugye szintén a bőségvarázslásának lényege. Úgyhogy ezeket most csak átlapintom. Hát én még megérdem, van az, aki kevesebbet tettem. És a tükrözi irányjárás, kedvenc ember elő is kérdezett a tükrözi szokásokról, itt fölemelte a leányzat, hogy ekkora legyen a kettek kendene. Tehát a kendel termékenység varázslás van benne. A török vasárlásnál pedig visszaöltözték. Tehát az egyházi meghatározta az ünnepek, hétköznapok és a munka sajátos viszonyát, az egyházi befolyásolta az egyén és a közösség időbeosztását, életritmusát, a munka éves rendjét, a termés és időjárás osztást, és jellegzetesek a társas munkák és az ünnepi jelesnapi szokások, melyek a munkák sikerét igyekeztek mágikus módon elősegíteni. Köszönöm, nagyon túléltem az időt!
Nagyon szépen köszönöm, és ennek az előadásnak a gazdagságát látom. Tényleg nagyon sajnálom, hogy nem egy ilyen kétnapos vándorgyűléssel hallgattuk meg, ahol ugye nem vagyunk annyira az idő szorításában. És akkor most egy új korszak következik, ahol már inkább az idő szorításában vagyunk a vasúttal, Krisztián kiszámolás.
Többszörösen hátrányos helyzetben. Hátrányos volt a helyzetem azért is, mert mérnökök között helyezkedtem el bölcsészként, és emiatt lekezelő viselkedésben, elég gyakran volt részem, elég gyakran kellett ilyet elszenvednem. Ugyan mit tudhat egy fiatal nő, egy úgynevezett bölcsész, amit mi a nőegyetemen végzett mérnökök nem tudunk. Műszaki tudományokban őszülő kollégáim azzal szivattak, hogy a múzeumban beérkező őrültségeket kérdező leveleket nekem kellett megválaszolni. Egy alkalommal jött egy legyet, világosan emlékszem rá a orvosházáról, amely a vasúti idő műveléjét firtatta, és amelyek természetesen nem passzoltak hozzá, mint aktuális őrültséget, mert a mérnök urak nem ismerték fel a vasúti idő szó összetétel jelentőségét és tartalmát. Idegennyelvű publikációkhoz persze az időtárt nem tudtak hozzáférni, de azért néhány hét alatt felfeljebb előttem a vasúti idő műveléte. És mindebből egy olyan, a közlekedési múzeumi szakemberei előtt is az időtárt még teljesen ismeretlen sztori pontakozott ki, amelynek szépsége és szórakoztató mi volta, még a mérnök kollégái figyelmét is lekütötte néhány percre. Ez a történet, amelyet most igyekszem nektek elmesélni, mindazonáltal nem az, amit 30 éve megmutattam és megírtam. Mai tudásommal természetesen másod vannak a hangsúlyok, jobban el tudom különíteni a lényeges és a lényegtelentő, és persze a források hiányosságait, ellenmondásait is ügyesebben tudom kezelni, úgymond megtapasztalni. Miről is van szó valójában? Vasút előtti korban, erre Zoli már utalta az előadásában, nincs egységes időmérés, mindegyik település a saját helyi idejét használja, nincsenek időzónák. A követelésképpen máskor van dél Máramaros-szigeten, máskor van dél Bécsben, Budapesten és a többi. A nap járásából következő idő eltolódásnak a szekérforgalom előtti idő, szekérforgalom korszakában nem volt jelentősége, hiszen a test és lélekkínzó szárazföldi utazás zöldkörödés menet sebességei mellett a települések eltérő idejének semmiféle hétköznapi következménye nem volt. A vasúttal azonban minden megváltozott. A vasút egy olyan térben terjedt nagy üzem, amelynek működését össze kell hangolni. Könnyen belátható még a mai fejünkkel is, hogy a vonatok indítását, érkezését, a menetrendeket a települések eltérő helyi idejére nem lehet alapozni. Azt az időt, amelyet a vasútvonalakon az egyes, amelyet a vasútvonalak akkor a helyi időtől függetlenül a vasúttársaságok használtak, vasúti időnek nevezik. Az volt az általános gyakorlat Európában, hogy az egyes vasúttársaságok a székhelyük szerinti település idejét használták vasúti időnek. Ez praktikusan Angliára következett be legelőször, 1848-ban az összes vasúttársaság átállt arra, hogy a nincs időt használ. Magyarországon ez azt jelentette, mivel hogy Magyarországon a vasúttársaságoknak Pest-Budán volt a székhelye, hogy a Pest-Buda, illetve Budapest idejét használják vasúti időnek. A magyarországi vasúttörténet első évtizedeiben a vasúti idő, tehát a Budapest helyi ideje és a tényleges települések helyi ideje közötti eltérés nem sokat vizet szakadt. A percek jelentőségére ugyan a vonatokból lemaradó utasok hamar ráékedtek, fennmaradtak ilyen panaszok, de alapjában véve az 1860-as évekig a vasút ütemes működését, a menetrendszerűséget, az idő jóval kevésbé struktúrája, ahogyan azt ma a jelenkori tapasztalataik alapján elképzelnénk. Arról van szó, hogy a 1850-es-60-as években naponta igen kevés vonatot indítottak a vasútársaságok. Az volt a tipikus gyakorlat, hogy naponta egy vidéki vasútállomásra naponta két vonat érkezett, egy délelőtt és egy délután, és két vonat jött pedig az ellentétes irányból. Tehát magyarul négy vonat jött egész 24 óra alatt. Az aratás időszakától eltekintve a vasúti pályákon, tehát általában véve kevés esemény történt. A persze pontos vasúti menetrendeknek nem volt olyan jelentősége. A vasutasoknak, tehát akik effektíve a forgalomért feleltek, arra kellett ügyelni, hogy a szemben jövő vonatot, mert egy vágányú a hálózat, a szemben jövő vonatot adott állomáson meg kell várni, hogy ne legyen baleset. Az 1850-es, de még a 60-as évek végén, 70-es évek elején vannak olyan adatok, amely mutatja, hogy a vasúti menetrendektől rendkívül alacsony kihasználtság miatt rendkívül rugalmasan el tudtak tekinteni. Egy alkalommal például a Bécsben András miniszterelnöknek a tárgyalása olyannyira elhúzódott, hogy nem érte volna el a menetrend szerint Budapestre tartó, vagy Pest-Budára tartó gyorsvonatot, a gyorsvonat megvárta, 45 percet várakozott. Megtudták, hogy a, tehát zavartan, hogy végig tudott haladni ennek ellenére a ilyen késéssel is a vonat. Tehát ezek az alacsony volumennek közepette a vasúti idő és a helyi idő különbözősége, tehát igen kevés embert érintett. Másrészt a kor szokásainak megfelelően az volt a felnőtt és felelős viselkedés, hogy a vasútállomásra időben, de nem abban az időben, ahogy azt ma megszokjuk, ki kell élni. Ez az egész 19. századra érvényes volt. Az állomásokon mondjuk az utazóknak dolgai voltak. Sorba kellett állni, meg kellett vásárolni a jegyet, az útipodját le kellett másáltatni, a vasutasoknak két példányban ki kellett tölteni a podgyászszállító bárcákat, és ezeket újból ki kellett fizetni. Majd mindezek után következett a váróteremben eltöltött idő. Tulajdonképpen ez az egész folyamat némiképp emlékeztet arra, ahogy ma egy repülőtéren mielőtt felszállunk a repülőgépre. Majd mindezek után következett a vasúti idő szerinti elindulás. 1897-ig a vonatokat az állomásokban egy állomási harappal indították. Ez az állomási harap, de a szószoros értelmében egy harap volt, körülbelül egy ekkora öntött szerkezet, háromféle harapütés volt. Ezt az évtizedek alatt az utasok nagyon megszokták, mondjuk a filmesek, hogyha ilyen régi film van, akkor általában nem jól használják a harangozást, tehát ez egy apróság. Amikor folyamatosan tették a harangot, az azt jelentette, hogy a vasúti idő szerint 10 perc múlva indul a vonat. Amikor egy kettes ütemben kezdték elvenni a harangot, az azt jelentette, hogy most kell felszállni a vonatra. És amikor hármas ütemben kezdték elvenni a harangot, az aztán azt jelentette, hogy na, akkor most indul a vonat. És itt van ez a dia, amit legelőször szeretnék megmutatni. Ez Abos állomást mutatja, ez a Kassa-Oderbergi vasútnak az állomása. Abos a Kassától egy picit északabbra található. Ez egy unikális felvétel, mert három olyan elemes van a képen, ami a vasúti idővel összefügg. Láthatunk először is állomás épület falán egy plakátos menetrendet. A menetrendek általában évtizedeken át tulajdonképpen plakátban és újsághirdetésekben léteznek, és a menetrend könyvekre egyszerűen nincs szükség, nem is engedem ki menetrendet. Ez a menetrend, amit ott csak a foltját látjuk, ez teljesen bizonyos, hogy nem a Abos állomásra vonatkozó vonatokat tartalmazza, hanem az egész Kassa-Oderbergi hálózatnak az összes vonata rajta van. Láthatjuk középen, ki némileg elmosódva az állomási harangot, amit megpusztak ugye a vonatok indulására, és ott van az állomási óra is, ami mutatja az állomásnak a vasúti idejét, tehát nem a Abosnak a helyi idejét. 4 perccel múlva lesz 4 óra. Az 1870-es években a magyarországi vasúttársaságok szentesítették szerződésben is azt a gyakorlatot, hogy a menetrendekben a Budapest helyi idejét használják. És azt is elfogadták, hogy a szolgálati órákat mind erre az időre állítják. Korábban ugyanis ez nem volt elérás. Az 1850-es évek második feléből olvastam egy olyan utaspanaszt, ami a Szeglédre vonatkozott. Szeglédet két vasútársaság közösen használta. Az egyik volt az osztrák államvasút, a másik volt a tiszavidéki vasút. A tiszavidéki használt valamilyen időt, nem tudjuk, hogy ténylegesen mit használt, és az osztrák államvasút is használt valamilyen időt, de azt sem tudjuk, hogy konkrétan melyik település helyidejét. A két óra két teljesen különböző időpontot mutatott, és az utasokat, tehát az átszállásnál teljesen megszavarta. 1871-ben Tehát ettől kezdve mindegyik magyarországi vasútársaság a Budapest, tehát hivatalosan is a budapesti időt használja. Az ausztriai vasútársaságok pedig a prágai időre állnak át. A budapesti és a prágai idő között 18 perc volt a különbség. A határállomásokon, tehát azokon a határállomásokon, ahol a vasút volt, a mindkét állomáson, tehát mindkét órát felrakták, és az egyik mutatta a prágai időt, a másik pedig a budapesti időt. Hát ennek már szemmel látható következményei vannak. Mondok példákat. A Budapest és Bécs közötti időváltó állomás az Marhek volt. Ha azt látjuk egy menetrendben, előveszünk egy menetrendet, hogy a vonat Marheken 22 percet tartózkodik, az valójában 4 perc volt, hiszen a menetrendben átállnak a másik idő, a prágai időre. Látszólag azt látjuk, hogy a Budapestről Bécsbe menni gyorsanatok, Marhegről egy jó negyed órával előbb indulnak el, mint sem, ahogy oda megérkeznek. Tehát a menetrendet, hogyha nézzük, akkor a keletfelé menő vonatok egyre jobban késnek, a másik irányba pedig egyre jobban, egyre hamarabb érkeznek meg. Mindez semmi sem volt ahhoz képest, amit az Orient Express személyzetének és utasainak kellett átérnie. Az eltérő vasúti idővel működő vasútársaságok miatt Párizstól a Fekete-tengerig 6-szor kellett az órákat előreállítani. 19, 3, 10, 11, 18 és 29 percekkel változtatták az időt. 1891-ig az európai vasútvonalakon összesen 21 féle vasúti idő volt érvényben. Bocsánat, egy nagyon fontos érvényt hagytam. Helyi idő, budapesti idő, bécsi idő, anomáliák. Volt egy kísérlet az osztrák államosoknak 1875-ben, hogy megpróbálták korrigálni. Azt mondta a társaság, hogy mi használunk egy saját időt, az utasoknak viszont adjuk meg azt a kényelmet, hogy valamennyi menetrendünkben a települések helyi idejét tüntetjük fel indulási és érkezési időnek. Ez a kijött a rendelkezés, és 3 hét alatt visszavonták. Sajnos ilyen menetrendet még nem láttam, de az bármennyire is kerül elhatározni. Nem veszem egy átadással, ha egyesmi lesz. A vasút idő, helyi idő kérdésének azonban van egy másik aspektusa is. A vasutasoknak ismerni kellett a hivatalos időt, mégpedig ugyanabban az időben, ugyanazt az időt, földrajzi tartózkodástól függetlenül. 1871-ben, tehát amikor megállapodtak abban, hogy a budapesti időt tekintik egységesen időnek, a közoktatási miniszter megbízta a budai reáliskola egyik tanárát, hogy a budai délkör szerint igazított óra működését felügyelje, és a hozzá megérkező, tehát beérkező vasutasoknak az óra idejét bármikor mutassa meg. Ez egy rendkívül kezdetleges eljárás volt, hiszen akkor a vasutasoknak el kellett menni a saját zsebórájával a reáliskolába megnézni, beállítani a zsebórát, utána visszament, és akkor ugye átállították a vasutársaságnak a óráit. Ez sokkal finomodott ez a rendszer, mégpedig úgy, hogy ehhez a rendszerhez rákapcsolták a távhitahálózatot. Nem az iskolában jelezték már az időt, hanem a meteorológiai és földmágnességi intézetben. Ez az intézet, ez hetente egyszer csillagászati úton állapította meg a Budapestnek a pontos idejét, és Párizsba vezetéken minden nap továbbították a pontos időjelét a vasútársaságoknak. 11 órakor indították a jelet, és a jel negyed óránként a vasúti hierarchia egyre alacsonyabb fokára érkezett meg. Dél 12-kor a vasútállomások és őrházak megkapták a pontos időjelző hangot. És akkor a szolgálati elírás az volt, hogy a vasútasoknak akkor az összes órások, a zsebórájukat és erre a hang utána kellett állítani. Ez az ábra, hát azt mutatja meg egy sematikus ábra, hogy ezen a akkor korszerű rendszernek, távió rendszeren hogyan futott végig a pontos időjárás. Hát azt látjuk, hogy a városból kiindul, megkapja a pontos időjelét az állomás, ami egy jelfogón keresztül elmutatja a különböző harangművekbe, és onnan pedig a díjállomásba megy a jel. Ez az ábra, ez egy leegyszerűsített ábra, amit említettem, azonban azt is mutatja azt a technológiai fejlődést, amikor az állomási haragtól az utas tájékoztató rendszer átáll a villamos harangművekre. Mert ha jól megnézzük, akkor ott a legelején három billentyű is be van kötve. Az első billentyűvel a pontos időt lehetett érezni, a második billentyűvel már kiadták a jelet a vonatindításra, és tulajdonképpen a morzézni csak a harmadik billentyűvel lehetett. Hogy nézett ki egy állomási harang, itt a Szabkóca vasútállomás oldalán láthatjátok már ezt a villamos harangművet. És lassan a végére is érek. Joggal feltételezhetjük, hogy az idő egységesülése és a vasúti óráknak ez a napi rutinszerű összeállítása azt eredményezte a 19. század végére, hogy a vasút működése, ütemes működése egyre jobban megközelíti azt a gyakorlatot, amihez a mai tapasztalataink szerint megfelelnek. Az alkalmazotti anyagság és az óraszerkezetek hiányos vagy silánsága miatt azonban a vasúti órák között rendszeresen volt, tehát minden órajel ellenére 5-8 perces különbségek. Hát ebből természetesen mindig mindenféle konfliktus származott. Az ebből fakadó helyzeteket, tehát az óra, az időmérés eltéréseit is a vasutasok egyre nehezebben tudták követni, ugyanis egyre több vonatot indítottak. Tehát egyre nehezebb volt tudni, hogy melyik vonatnak hol is kell beállni. Ennek az időbeli eltérés anomáliának és a zsúfoltság növekedésének a leküzdésére kitaláltak egy módszert, ez pedig a grafikus menetrend volt. Gondolom, hogy nem láttatok még ilyet, ez egy ugyanolyan menetrend, mint amit látunk akár ma az Elvirán. Ez a menetrend azt mutatja be, hogy Nagykanizsa és Balcs között 24 óra alatt mikor indulnak a vonatok, és mikor érkeznek be az egyes állomásokra. Ez csak a vasutasoké volt, tehát utas jelen használt. A vasutas akkor látta, hogy pontosan egyik vonatnak hol kell bevárni a másikat, hiszen egy vágány a pálya. Könnyebben ki lehetett emelni egy vonatot is, illetve hogyha volt rá lehetőség, tehát rögtön lehetett látni, hogy esetleg egy külön vonatot vagy adott, tehát hol lehet beilleszteni egy ilyen menetrendbe. Tehát ez egy segédeszköz volt. Most a budapesti és prágai időt Ausztria és Magyarország 1891-ben veti el. Ekkor a vasúti órákat, amelyek a budapesti időre voltak állítva, azokat 16 perccel visszaállítják, a prágai időmutatókat pedig 2 perccel előre. Ez azt jelentette, hogy a monarchiában a közép-európai időzónát vezették be. Tehát ez volt 1891. Magát az időzónákat, tehát a vasutak kényszerítették ki, a vasúti közlekedésnek az üzemessége. A polgári élete körülbelül egy év alatt, ez a közép-európai időzóna egy év alatt ment át, 1892-ben az állami hivatalokban ezt az időt vezették be. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
Köszönöm szépen, ennyi fegyelmetet a videóratlanatotákat, akkor most jön az az előadás, ami tulajdonképpen egy hosszabb előadás második, hogy hosszabb fognak tartani.
közötti előadásban a második részét. Most a címben már megint van egy megmagyarázandó, vagy mentegetendő fogalom, ugye az ipari forradalom, mint hallottuk, utolsó konstrukció. Hogy életkritikusát az óra szabályozza, történelmi távlatból nézve viszonylag új jelenség. Az emberek túlnyomó részének életében, mint ezt hallottuk, 150-200 évvel ezelőttig az óra szinte semmilyen szerepet nem játszott. A tömegek számára korábban az istentisztelet volt az egyetlen határozott időponthoz kötött esemény, amelynek kezdetére a harangozás figyelmeztetett. A pontosságra való igény, ez a társadalmi munkamegosztás bonyolultabbá válásával, a kisebb zárt közösségek felbomlásával párhuzamosan erősödött meg. A nagyobb szervezetek létrejöttével, tehát ezekben a személyes kapcsolatok már sokat veszítenek jelentőségükből és erejükből, és fokozottan jelentkezett az exakt, általánosan elfogadott viszonyítási rendszerekre való igény. Magyarországon Magyarország körülbelül másfél évszázaddal ezelőtt kezdődött az óra hatalom átvételének folyamata, és fokozatosan több nemzedéken át terjesztette ki felhatóságát egyre szélesebb rétegekre. Visszautalás, a városiasodás és az iparosodás volt az, ami alapjaiban változtatta meg a nyugati ember viszonyát az időhöz. A gazdaság modern szektoraiban, illetve a nagy bürokratikus szervezetekben dolgozó városlakók életritmusa egyre szabályosabbá vált, és elszakadt a természeti tényezőktől, mint napszakok, évszakok vagy időjárás, és ezeknek a szabályozó szerepét átvette az óra. A folyamat nagyon hosszú, nagyon lassú és nagyon egyenetlen volt. Ezt az egyenetlenséget leginkább továbbra is a agrárnépesség és a városi népesség szembe állításával lehet bemutatni. Tehát a városlakók életritmusa egyre szabályosabbá vált, elszakad a természeti tényezőkről. Az órákhoz igazodó időfelfogás elterjesztésének, tehát amit a Thomson időorientált, vagy az óraorientált időfelfogásnak nevez, tehát ennek a elterjesztésének és a modern társadalomra jellemző időfegyelem kialakításának három különösen fontos eszköz volt, tehát három eszköz vitte végbe ezt a szocializációnak a döntő mozzanatait. Az egyik, az első széles rétegeket elérő eszköze az iskolarendszer volt, a maga a katonás fegyelmével. Az iskola természetesen csak akkor töltette be ezt a széles körben, ezt a szocializációs szerepet, amikor a tankötelezettség már nem csak rendeletekben létezett, hanem gyakorlattá is vált. Ez Magyarországon inkább csak a kiegyezés utáni évtizedben, tehát a dualizmus évtizedeiben valósult meg. Tehát szélesebb körben ekkor ismerkedtek meg az emberek már gyerekként az órákhoz való alkalmazkodás kényszerében. Zárójelben, hogy 150 évvel ezelőtti iskolák időfegyelme persze egészen más volt, különösen falun, és nem hasonlítható a mai szeptembertől júniusig tartó Csernófrászhoz, tehát sokkal, tehát mai szemben azért lazán vették ezeket a kötelezettségeket, egy kis karikatúra. Hasonló nevelő szerepet töltöttek be a menetrendhez kötött közlekedési eszközök, mindenek előtt a vasutak, amikor az előző előadásban, az előző előadásának volt szentelve. A harmadik terep, ahol az óra hatalmának az elfogadtatása zajlott, a munka modern világa volt, mindenek előtt a nagyipar, a gyáriparnak a világa. Ez széles tömegeket szoktatott hozzá, hogy minden nap ugyanabban az időpontban meg kell jelenni a munkahelyen, és az előre meghatározott időtartamot ott kell tölteni. Ennek az újfajta időfegyelemnek a tárgyi jelképe a blokkoló óra lett. A gyáriparban minimálisra sugorodott a szezonális hullámzás, tehát a munkaidő és munkaintenzitás hullámzása, hiszen a nyár és a tél egyformán alkalmas a termelésre. Ugyanez érvényes a mind szélesebb társadalmi rétegé váló hivatalnokok és értelmiségiek munkájára is. A modern városok lakóinak életéből eltűnt az agrárvilágra jellemző váltakozó idősűrűség, az intenzív nyár és a hétlen tél váltakozásra, helyén egyfajta időmonotónia vett át. A természeti tényezőktől való teljes elszakadás aztán a 19. század második felében a világító eszközöknek a technikai tökéletesedése, előbb a gáz világítás, ugye Magyarországon 1856-ban Pesten gyúlnak ki először a gázlámpák, majd a század utolsó két évtizedétől kezdve, de inkább a tövegesen századfordulótától az elektromos világításnak az elterjedése hozta magával. Ez a tökéletesebb és egyre tökéletesebb mesterséges fény munkára alkalmassá tette a nap minden óráját, ezzel lehetővé vált egy német szakirodalom, találtam a kifejezést, és nagyon tetszik, az éjszaka gyarmatosítása. Ne feledd, hogy az időpénz, írta Benjamin Franklin 1748-ban, és kijelentése szállóigévé vált, mivel a korszellemet fejezte ki a világításhoz, tehát közvilágítás, és ugyanez a lakásban is. Tehát a korszellemet fejezte ki ez a mondás. A 19. századi modernizáció egyik fontos jellemzője az idő értékének a hangsúlyozása, tudatosítása lett. Ezt a szemléletet igyekeztek a gyakorlatba átültetni tűzzel, vassal az ipari vállalkozók első nemzedékei. Egyébként mentő körülmény magukon kezdték, tehát ezekről nagypolgárokról olyan történetek vannak, tehát saját magukra olyan szinte abszolút időfegyelmet előtetnek, tehát a saját idejüket is nagyon-nagyon fegyelmezetten használták ki. Az ipari kapitalizmus első évtizedeit az időért folyó harc korszakát is jelentették. Az egyházi szabályozás, a vasárnapi munkaszünetek, az ünnepek munkatilalmával, az éjszakai sötétség és az időjárás hozta kényszerszünetek évszázadokon keresztül bőségesen gondoskodtak arról, hogy a munkával töltött időnek korlátai legyenek. A korai ukor századaiban aztán a tőkés gazdasági szervezet kialakulásainak az iparosodás során a munkaidő és a pihenési idő hagyományos arányai drasztikusan megváltoztak. A vallási parancsok betartatását az állam egyre korlátozottabban támogatta, sőt, előbb a reformáció, majd a felvilágosult abszolutizmus csökkentette, radikálisan csökkentette a munkatilalommal járó ünnepnapok számát. A világító eszközök tökéletesítése, az éjszakai munkaszünetet kezdte ki, a fedett helyiségekben, műhelyekben való munkavégzés pedig függetlenítette a munka folyamatosságát az időjárás szeszélyeitől. A születő tőkés gazdaságnak az ipari technikai forradalom kibontakozása előtt, de egyes iparágokban mindenek előtt a textiliparban például, a gépek tömeges alkalmazása idején is óriási mennyiségű emberi munkára volt szüksége. A 18. század végén a kapitalizmus mintaországában, Angliában szinte minden régi típusú korlátozást lebontottak, újakról pedig, tehát a munkaerő állami védelméről még szó sem volt. A 19. század első felét kétharmadát, tehát ebben felében kétharmadában a munkával töltött idő olyan hosszúra nyúl, amely már a gazdasági célszerűség, a racionalitás határán is túlment, egyrészt ellehetetlenítette a munkaerő regenerálódását, ez a korai, tehát ezekben a korai kapitalista nagyvárosokban, mondjuk a demográfiai mutatóknak a romlásában fejeződik ki, és alacsony lett a gazdaságtalanítás, mert ezzel alacsonyra tette a munkára alkalmas életszakasznak a felső határát, egyszerűen kifejezve, hamar elhasználódtak az emberek, megnevezésed a munkaerő. Másrészt a mai szemmel szinte hihetetlenül hosszú munkaidő, akár 16-18 óra is, minimum heti 6 napon már. Tehát ez valójában meglehetősen alacsony munkaintenzitás mellett volt csak kibírható. Amikor a század végét, már 19. század végétől, 20. században elkezd egyre gyorsabb mértékben csökkenni a munkaidő, a munkás szervezetet, vagy az munkás szervezetet bírják ezt ki. Éppen az lett a csökkentést forgalmazóknak a fő érve, hogy bebizonyosodik, hogy nem csökken a termelés a munkaidő csökkenésével, mert cserébe a rövidebb munkaidőben nagyobb intenzitást lehet elvárni a munkaerőtől. A 19. században a munkaadó, munkavállaló közötti konfliktusok jelentős. Ja, itt egy, igen, ezt a táblázatot csak kicsit később adtam be, ez francia források, egy francia történésznek a, nevezhetjük áttekintése, hogy hogyan alakult 130 év, belül a munkával töltött idő. Ugye ez különösen, tehát azt hiszem, hogyha az éves munkaidő hosszúságát nézzük, akkor is nagyon drasztikus, tehát harmadára. Csak ugye ez részben a napi munkaidő csökkenéséből, részben a munkaszüneti napoknak a biztosításából tevődik össze, de még nagyobb a különbség, hogyha azt hiszük, hogy a munkaidő aránya a nap ébren töltött időszakában, a 19. század közepén 70% az ébren töltött idő, 70%-át munkával töltötte, még egy modern munka 80-ban az már csak 18%. Tehát a munkai 19. században a munkaadó munkavállaló közötti konfliktusoknak a jelentős része, talán a nagyobbik része az idő körül zajlott, és nem a, tehát nem bérharcok elsősorban, hanem a munkaidő körüli harcok. A munkaadók ugyanis az általuk megvásárolt munkaidő maradéktalan kiaknázására törekedtek, és ennek során még az gyári órák manipulálásától se riadtak vissza. A munkások pedig védelmezték a hagyományos, tehát kézműipari, illetve nagy részük az agrárvilágból jön első generációs ipari munkás, tehát az hagyományos idő használatból megőrzött autó, személyes autonómiának a maradványait, a szünepeket, a munkaszüneti napokat, sőt a késés jogát. Később aztán, század második fél utolsó harmadától offenzívába mentek át, amikor a munkaidő rövidítését követelték. A 19. század második felében közepetáját, tehát Magyarországon is, ahogy a iparosodás, különösen aztán 80-as évektől nagyobb lendületet vesz, születik meg ez a műfaj, vagy van egyre több darabja, az üzemi rend, gyári rend, ezt nagyobb üzemeknél nyomtatásban is megjelentetik, van olyan, de a Rimamurány, Salgó Tarjáni Vasfű három nyelvet, tehát magyarul, németül, szlovákul is megjelenteti ezt a munkarendet, és ennek jelentős része az időfegyelemnek az elsajátításával foglalkozik, tehát nagyon részletesen büntetéseket, szankciókat, pénzbüntetéseket, ismétlés esetén kilátásba helyezve, kényszerítik ezt a zömmel az agrárvilágnak ebből a változó idősűrűségéből érkezett új munkásosztályt, nevelik rá erre az időfegyelemre. A mi évtizedeinkben, tehát kuriózumként olvasunk, nyugati vállalatoknak az Ázsiában, vagy éppen Afrikában települése során szerzett ugyanilyen tapasztalatait. Tehát, hogy ez egy nagyon drasztikus találkozás a hagyományos társadalom embere számára ezzel a teljesen személytelen és kivéletlen időmonotóniával és időfegyelemmel. A munkaidő korlátozásának tendenciája is Angliából indult ki, ugyanúgy, ahogy a növekedésének a tendenciája, és igen elhúzódó, lényegében máig tartó folyamattá vált. Először a fokozottabb védelmet igénylő munkáscsoportok, a gyermekek, majd a nők kerültek a törvényhozás látókörébe. Felnőtt férfiak munkaidője csaknem a század végéig, tehát 19. század végéig megmaradt azon a magas szinten, amelyet a 18. század végére elért. Amikor elkezdődött a munkás szervezetek küzdelme a munkaidő rövidítéséért, a tipikus férfi munkaidő Angliában és nagyjából máshol is napi bruttó 15 óra volt, az étkezési szünetek levonására 13,5 óra. A csökkentés mellett munkásvédelmi szempontokkal érveltek, a küzdelemben a tudományt is fegyverbe szólították, orvostudományt például, a munkaidő kérdésnek hatalmas korabeli irodalma keletkezett. A harc változó eredményekkel folyt, országonként és gazdasági ágonként igen eltérő sebességgel haladt előre a csökkenés. Európában általában a két világháború között, itt a 30-as évekre elérték a, azt lehet mondani, hogy jellemzővé vált a 8 órás munkanap. Ennek az orlóriental időfelfogásnak az egyik következményéről csak röviden utalnék, hogy egyre élesebben különvált a munkaidő és a szabadidő. Ez összefügg természetesen azzal is, tehát a munkaerő, a munkavilágának a piaci alapokra helyeződésére, tehát hogy a munkaadó-munkavállaló viszony vált jellemzővé, szemben a korábbi sok-sok önálló egzisztencia létével. Tehát ennek a munkaidő és szabadidő különválásának a látható jeleként még néhány korabeli ipari kép, tehát a szabályzatból látszott, hogy a idő mennyire pontosan szabályozott, ez hozzátartozik, hogy a üzemcsarnokban jelen kell lenni látható óránknak, de hangjelzéssel is, tehát harangval, dudával, kürtel, stb. Is adják a tehát munkaidő kezdetét, de már előlejelzik, ugyanúgy, mint ahogy a vasút indulását, a szüneteket, a munkaidő végét, stb. Ez még egy érdekes, szimbolikus kép ennek, tehát az időfegyelem sikerre jutásának, ahogy vonulnak be, és meg a munkába is blokkolnak, hogy nem üzemkezdetén. Jó, tehát ennek a szabadidő munkaidő egyre élesebb elválásának látható jelei is voltak a városokban. Magyarországon már 48 előtti évtizedekben a legvárosiasabb városokban, legjellemzőbben Pest-Budán megjelentek a szabadidő eltűrtésének a elkülönített terei, a közkertek, sétaterek, városközi kiránduló és üdülőhelye. A szabadidős tevékenységek a 19. században a polgári életforma fontos kellékeivé váltak, és a társadalmi presztízs kifejezői is voltak. Az idővel való szabad rendelkezés a felső és középosztályt megkülönböztette az alsó rétegektől, akik életidejük túlnyomó részét munkával voltak kénytelenek tölteni. A semmitevés a korábbi társadalomban is fontos presztízs kellék volt, de a polgár szabadideje azért nem valójában nem, tehát nem ugyanazt az arisztokrata rendi típusú, vagy akár ókori társadalmak felső osztályának a látványos semmitevését jelentette. Az igazi polgártól elvárták, hogy ezt a sok szabadidőt, tehát a dolgozó osztályhoz képest nagyon sok szabadidőt, a szakmájával összefüggő önfejlesztéssel, művelődéssel, kultúrafogyasztással, amit persze azért ne értékeljük túl, ez sok esetben presztízsfogyasztás, tehát valójában nem a művészetek és a kultúra iránti mély elkötelezettség miatt jár színházba, koncertre, kiállításra, hanem mert a társadalmi státusszal elvárják, és főleg szociabilitással töltöttek ki, tehát korabeli személyes forrásban naplókat, emlékiratokat olvasva, tulajdonképpen mai szemmel, vagy ez a mai ember számára szinte felfoghatatlan a társas érintkezésnek az a sűrűsége, amit ez a közép és felső osztály lebonyolít. Órabirtoklásról, tehát az órabirtoklás elterjedésről szeretnék, vagy kiszélesedésről szeretnék még röviden, mint ami nagyon jól jelzi ennek a felfogásnak, tehát az óraorientált időfelfogásnak a térgyorítását. Az óra, tehát Magyarország, csak a magyarországi elterjedésről, az óra a 18. és 19. század közepe között már a parasztság, magyarországi parasztság körében is megjelent. Különösen a mezővárosi parasztpolgárság körében. Tesedik Sámuel szerint Szarvason 1740-ben vették az első két fali órát. Vajon ma mennyi ilyen lehet, kérdezte 1805-ben? Megfogalmazás azt sejteti, hogy sok, de igazán tömeges mégsem lehetett az órabirtoklás, hiszen az egész Békés megye csak egyetlen gyulai órásnak biztosított megélhetést. Magyarországon valójában, tehát az agrár társadalomban csak a 19. században, és annak is inkább a második felében vált mindennapi tárgyá az óra. Ekkor oldódott meg sorozat gyártása is, amitől a szegényebb rétegek számára, tehát olyan olcsóvá vált, hogy a szegényebb rétegek számára is elérhetővé vált. Egy borsodi parasztember, öreg Bükér József feljegyezte, hogy falujában 1840 körül vett órát Böcsön öreg Kovács István, azelőtt nem volt senkinek se. 1850 körül én vettem. 1860-ban, mivel igen bőtermés volt, tőt mindenre, vettek mások is, mivel az ára nem sok volt. 5-6-7 pengől lehetett venni, milyen szegény gazdának kellett. Így kezdődött az óra Böcsön. Itt vannak ezek a parasztok, ezek az olcsó parasztúrák, fa számlappal. A városlakó ipari népesség körében valószínűleg már hamarabb mindennaposá vált az órabirtoklás. Például szinte emlékiratból találkoztam, mert 1845-ben két magyarországi kőműves legény a külföldi vándorlás során a ezüst óráját vette zálogba, hogy átmeneti pénzszavarán enyhítsen. Az óra tehát még azt a kincstartalék funkciót is betöltötte náluk, amit a magasabb társadalmi rétegeknél az ékszerek. Thompsonnak a délelőtt is idézett tanulmánya hasonló megfigyeléseket említ már a 18. század végi Angliából, ahol egyes munkás rétegek, életszínvonal emelkedésének egyik első jele az óravásárlás volt, és az óra pedig ott is a szegény ember bankjaként funkcionált, tehát azt tették zárulban. Ennek a óra térhódításán, tehát mint minden társadalmi jelenségnek általában vannak eminensei vagy túlbuzgó elsajátításai, elsajátítói is, meg volt figyelhető ez itt is. Ugye Zsuzsa előadásra tudjuk, hogy a vasúti közlekedésnek milyen fontos szerepe volt az idő pontos ismeretének a fontossá tételében, és ez a távíróhálózat pontos időszolgálat megteremtette az új időfegyelemnek a technikai alapjait is. A századforduló nagyvárosi embere már lépten nyomon beleütközött a pontos idő igényében. A köztereknek is, városi köztereknek is fontos kellékévé vált tehát a városi köztereknek fontos kellékévé vált az óra. Konkolytege Miklós, a neves csillagász 1897-ben tett egy budapesteni belvárosi egy ellenőrző körutat csak a belvárosban, és 54 köztéri órát vizitált végig, megállapított, hogy csak 6 járt közülük tökéletesen. A csillagászati pontosságú időmérés, és itt vannak a túlbuzgók, még a privát szférában is betört, de miben létrejött egy vállalkozás, a Gesellschaft Normalzeit, amely előfizetői otthonában elektronosan tárvezérelt órákat állított fel, amelyeket naponta igazított a legpontosabb időhöz. A parasztság, tehát kicsit kétlépve az ipari társadalomból, hogy parasztság hogyan viszonyult az agrártársadalomhoz, a születő új időfegyelemhez.
A társadalmi reformerek a 19. század első felét a reformkortól a változások egyik előfeltételének tekintették, hogy a néppel, ami Magyarországon ugye a parasztot jelentette, nevelés útján elsajátítassák ezt az időpénz szemléletet. Persze Vici Gergely, Széchenyi István, vagy Besegény Miklós műveinek egyaránt visszatérő motívuma a paraszti lustaságnak, azaz az idő elpazarlásának az ostorozása. De az okokat magyarázzák, csak különbözőképpen vannak, akik rendszerben látják az okokat, tehát feudális rendszerben, és vannak, akik ezt ilyen morális fogyatékosságként, vagy mondjuk a képzi, a népnevelés hiányosságának tulajdonítják. A jobbágy felszabadítás után évtizedben aztán a csalódás érzése kerítette hatalmába azokat, akik arra számítottak, hogy a szabadság, a szabad föld, a szabad munkaerő egy csapással uralkodóvá teszi ezt az időpénz értékrendet. A közvetlenül a tudatra ható nevelés mellett, ami zajlott az iskolában, a szószékről, az újságokban, de a népnek szánt újságokban is, a gazdasági környezet megváltozására is szükség volt, hogy a paraszt szakítson azzal a hagyományos mentalitással, amely beérte a család létfenntartási minimumának biztosítására. Tehát ebben a hagyományos mentalitás szerint a munkára kényszerítő ok megszűnik, mihelyt ez a biológ, tehát a családnak ez a biológiai létfenntartás, tehát a létfenntartás biztosítva van. Körülbelül két-három nemzedékkel átzajlott le a magyar parasztságban az a lassú folyamat, amelynek végén ott állt a két világháború közti a falukutató szociográfusok műveiről ismert parasztípus, aki szinte az éjszakát is gyarmatosítva zsákmányolja ki magát és családját, leggyakrabban egy újabb földdarab megszerzésének a reményében és érdekében. A század végén Gál Jenő, a Kornelyes közgazdasági írója már konstatálta a parasztság időértékelésében végbement változást. Azt írta az Arad megyei magyar parasztcsaládról, hogy nem csak anyagi javaival, az idővel is igen takarékosan bánik. Felhasznál minden alkalmat, s ritkán fordul elő, hogy foglalkozást ne találjon. Egybecsegi ezzel azoknak az erdélyi parasztasszonyoknak a csodálkozása, akik hallván, hogy a dunántúli asszonyok már nem szőrnek, fonnak, megtöbbentek kérdezték az etnográfust, hogy hát akkor ott mit csinálnak a nők az idejükkel. Sőt, már az intenzív időhasználat elleni lázadás jelét is észrevehetjük a századfordulón. Mezőfi Vilmos iskolák és szószékek szemére vetette, hogy a túlfeszített, idegőrlő munkát dicsőítik. Az eredetileg munkás egyetemi ülésen elhangzott előadásnak sokat mondó volt a címe, és ahogy a cikk megjelent, a lustasághoz való jog címmel jelent meg a cikk. Az idő egységes mértékegységgel mechanikus mérőeszközzel való mérése, tehát a 19. században átvette az uralmat. A bérmunka terjedésével az új időkezelés és más típusú külső kényszeren alapuló munkafegyelem alakult ki. Azonban a változás egyelőre távolról sem jelentette az óra kizárólagos uralmát. A társadalom többségét, tehát a nyílt társadalom többsége az agrárnépesség körébe tartozik, és az ő esetükben az, hogy van órájuk, ismerik, tehát birtokolnak órát, és az idők meghatározásával használják is az óraidőt, ez távolról sem jelentette, hogy az óra, hogy valójában az órához igazítanák az életük ritmusát. Ezt egy idézettel szeretném megvilágítani. I. és Gyula a puszták népében a 20. század elejé agrártársadalmi speciális rétegének, a nagybirtok bérmunkásainak életét beleértve annak időbeli elrendezését is rögzítette aprólékosan. Így zajlik a puszták népének az élete. Az országosan szokásos munkarend szerint a tehén, ökör és igásló istállóban az első letetés pontosan 3 órakor történik, amire 4 óra tájban a gazdák megjelennek, már az állatok csutakolása, vakarása és kepélése folyik. 5 órakor az állatok megkapják a takarmány második levelját. Pontosan 6 órakor a haranglábon megcsendül a szelébe Angélus, ekkor valamennyinek szekéren kell ülnie. A parádés istállóban és a hizlaldákban 4 órakor van a felkelés. A csiklósok is 4 órakor kelnek, az almozással nekik kevesebb dolgok van. A juhászok 5 órakor, az aratók viszont 2 órakor. A napszáros akkor, amikor világosodni kezd, az asszonyok, amikor a csordás és mondás kihajt. Amire a félhomály napfényre és árnyékre válik szét, a puszta már át is esett a munka első ütemén. A nap további munkabeosztását szintén órához kötve ismerteti az író, ez azonban nem jelenti azt, hogy a véresek az órához igazították volna az egyes munkafázisokat. Tehát az órára hivatkozás inkább csak az olvasók tájékozódását segíti, a valóságban a pusztaiak a paraszt élet évszázados ritmusához igazodtak továbbra is. És leírás persze torzít abban is, hogy nem szól arról, hogy ez az idő lett, az évszakból függően változott, és hogy ez a napi rendi ilyen formában kb. Az aratás néhány hetében megfelelhetett meg pontosan. Az utolsó fejezetben a gyorsuló idő címet viseli. Ugyanis ezt az élményt már a 19. századnak az embere is megélte. Bármilyen kényelmesnek, komótosnak látszom is a mi perspektívánkból, ez a úgynevezett boldog békeidőknek az életritmusa. Modern gazdasági funkciókat betöltő polgár, az áruterjesztésbe bekapcsolódó birtokos nemes és paraszt életében is növekvő szerepet játszott az idő. Őket már nagyobb mozgékonyság jellemezte, határozott célról és időbeosztással utaztak, nem engedhették meg maguknak, hogy napokig időzzenek a vendégeskedés kedvéért. Ennek az időpénz felfogásnak a terjedésével megnőtt a gyorsabb közlekedési eszközök iránti igény, ennek a vasút előtti korszakban a gyorskocsi vállalkozások megjelenése volt az egyik jele. Tehát ez jelezte azt, hogy kialakulóban van egy olyan réteg, ami nagyobb anyagi áldozatot is vállal az időnyerességért. Sőt, már a reformkorban megjelenik a minél nagyobb sebesség, a távolság és az idő legyőzése öncélként is, elsősorban arisztokraták lovas vagy fogatos versengésében, Sándor Móriczhoz, az ördöglovashoz fűződik többi ilyenekor, de Széchenyi és Veselényit is gyakran többször magával ragadta időként az idő ilyető legyőzésének vágya, aminek az értelme csak egy fogadásnak a megnyerése volt. A 19. század emberének tehát egyik alapélménye az idő felgyorsulása volt tehát, amely elsősorban a közlekedés és a hírközlés modernizálódásával függött össze. Ugye Zsuzsánál is előfordult meg az ő a vasútra, tehát a közlekedés modernizációjával koncentrált, de ne felejtsük el, hogy a vasúttal párhuzamosan kiépülő távíróhálózat, majd az utolsó két évtizedben kiépülő telefonhálózat szintén ezt az idő felgyorsulásának az élményét adta. Jellemző annak a két fiatal szegedi polgárnak a lelkesedése, akik 70-60-as évek végén utaznak a vonaton és beszélgetnek, és lelkesednek, tehát jellemző az ő lelkesedésük, akik a 19. század műszaki gazdasági haladását dicsőítve elsősorban az idő meghódítását emlegették a fő vívmányként. Lelkesen sorolták a példákat, amelyek leginkább kézzelfoghatóvá tették számukra a haladást. Mondják, hogy Szegedtől Bécsig 10 napig tartott az utazás. Most, az 1960-as évek elején 30 óra alatt oda-vissza meg lehet fordulni. Egy bécsi levélváltás akkor legkevesebb 16 napot vett igénybe, most a sűrgönynél gyakorlatilag megszűnt az időigény, hiszen pillanatok alatt másodperceken belül megfordulhat ez. Tévedés lenne ugyanakkor általánosítani a fiatalabb generációk lelkes azonosulását, kivetíteni ezt az egész társadalomra. hagyományos társadalom értékrendje ebben a nagy átalakulási folyamatban még sokáig őrzött egy védekező pozíciót. Tulajdonképpen az óra kibontakozó diktatúrájával szembeni ösztönös ellenállásként értékelhetjük már az előző előadásunkban elhangzott idézeteket is, tehát a öreg keceli újfalvi apjának a magatartását, tehát akik elzárkóznak az óra. Tehát ugye megveszik státuszszimbólumként, de nem is működik, de ugyanígy értelmezhető ez az anekdóta is, ami Kisfaludi Sándorhoz kapcsolódik. Az 1840-es évek elején már öreg költő, mikor megnyílt a magyar határ közelében az első ausztriai vasútvonal, ez a Bécs-Brodnici vasútvonal, és mindenki erről beszélt, nagyon kíváncsi volt rá, és fiatal rokonai rábeszélték, hogy fogasson be, hogy Nyugat-Magyarországon lakva nincs messze, menjen el, próbálja ki. Akkor elment, kipróbálta, és amikor visszatért, rendkívül elismerően nyilatkozott annak a kényelméről, gyorsaságáról, de nagy jövőt nem jósolt neki. Ezt mondta, hogy csak nem lehet elvárni egy úri embertől, hogy az indulását a vasúttársasághoz alkalmazza. Mindhárom nemes a 18. századat újfalvi, keceli, kisfalvi, még a 18. században született generációhoz tartozott. Erőtasításokban tetten mérhető nyilván a nemesi önérzet is, ami semmilyen hatalmat, még az óráit sem tűrte el maga fölött. De úgy gondolom kiolvasható ebből a hagyományos társadalomnak a felfoghatóbb, ezért emberibb időfelfogásához, tehát ez a feladatorientált időfelfogáshoz való ragaszkodása is. Egy hasonló idézetre, vagy hasonló rácsodálkozásra, tehát egy másik időviszony, időfelfogásból érkezett embernek a idegenkedésére és rácsodálkozására példa az a az a rácsodálkozó felkiáltás, amit 1850-ben a Nepál, az Angliára látogatott nepáli uralkodó tett, ki angol szokásokon csodálkozva, furcsálkodva megnézve, tehát az angoloknak a felöltözés, az evés, a találkozó, az alvás és a feltelés mindent az óra határozni nekik.
Köszönöm szépen, a mi életünket is nagy mértékben az óra határozza meg. Ennek ellenére azért megkérdezném, hogy volna valakinek kérdéseit felvétele, mert...
Én csak egy gondolat hívjót idézném itt a múlt a jelenésével kapcsolatban, mint a fel, aki tökéletes semmitevésben megtanul eltölteni egy délután, az megtanul élni.
Hát ez egy nagyon jó vízó, sajnos ennek a kipróbálására nem látok túl sok esélyt a közeljövőben, legalább ebben a körben. Még egy utolsó jó hírt szeretnék elmondani, hogy ennek a pályázatnak a keretében a rendezvényhez kapcsolódó kiadványnak a költségeit is megpályáztuk, és el is nyertük. És így reméljük, hogy ettől belátható időt belül egy szép, remélhetőleg illusztrál és olvasmányos kiadvány lesz, amelyet a megvásárlásával most buzdítom. És még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Elsősorban Fóna Zoltánnak, akivel az ötlete alapján megszűntünk ennek a konferenciának a tervét, aki eltúválta az összes előadót, és milyen jó csapatot hozott össze. Nagyon köszönöm még egyszer a Nemzeti Kulturális Alapnak, jó célra költik a pénzüket, jó helyre jön, mindig. Nagyon köszönöm még egyszer az egyetemnek, hogy lehetővé teszik itt leszünk, és hát elsősorban a közönségnek, mert közönség nélkül csak magunknak mondanánk, és annak sok értelme. És talán, amit mondott, azt úgy módosítanám, hogy ennek az édes semmitevésnek legyen a része a társadalmi rendőrségnek a látogatása.